Megemlékezés Farkas Bertalan űrrepülésének 30. évfordulója alkalmából. Második rész. A Magyar Asztronautikai Társaság által szervezett megemlékezést közvetítjük hangfelvételről, a Közlekedési Múzeumból. A felvétel 2010. május 13-án készült. Vágta Kenyeres Balázs.
Büszke vagyok arra, hogy hazánk is aktívan részese lehet Szovjetunióval és a többi szocialista országgal együtt az Interkozmos keretén belül világűr békés célú kutatásában. Külön öröm és felemelő érzés, hogy repülésünket hazánk felszabadításának 35. évfordulója tiszteletére hajtjuk végre. Legyen és szolgálja az a repülés népeink, országaink megbonthatatlan örök barátságát. Engedjék meg, hogy ebben az ünnepélyes pillanatban hálás köszönetemet fejezzem ki hazám, a Magyar Népköztársaság párt és állami vezetőjének, az egész magyar népnek. Szovjetunió kommunista pártjának, kormányának és népének. Jelentem. A Szajusz 36 űrhajó fedélzetén űrrepülésre kész vagyok. Minden tudásomat, erőmet megtisztelő feladatom maradéktalan végrehajtásának szentelem. Farkas Bertalan százados, Szajusz 36 kutató űrhajósa.
Ez az, megtörtént az öntőlítés, elhangzott a döntő bezinítő, az indítókulcsos tartálásba helyezték. Ez egyben annyit is jelent, hogy mindent ellenőriztek, hogy minden rendben. Ettől a pillanattól kezdve valamennyi mozzanat, valamennyi operáció végrehajtását automata biztosítja, mégpedig szinte század másodpercnyi pontossággal. Gyakorlatilag az űrhajó feladata ezután az, hogy üldözőbe vegye az űrállomást és nyomába írjen. Fedélzetén a szovjet-magyar űrpárossal, Valeri Kubászovval és Farkas Bertalannal. A magyar kutatómérnök az 51. űrhajós, aki a Bajkonuri űrrepülőtér betonjára lépett, és Valeri Kubászov az ő nevében jelentette, hogy készen áll a repülésre. Na de nézzük, hogy mi történik a starthelyen. Egymás után hangjanak el az utasítások, a parancsszavak. Kľúč na drenáž, elzárják az üzemanyagtartályok túlfolyó szerepeit. Ezeket a telemetrikus műszerek tájékoztatják a földet, az űrhajó és az űrhajósok állapotáról. Zemli abort, ez a döntő pillanat, figyelem, a rakéta teljesen önállósult a földtől. Még néhány másodperc, látom, hogy a vezetékeket tartó árbóc már elhajlott az űrhajótól. Begyújtották a hajtóműveket. Óriási fős, mintha a rakéta borult volna szűzbe, minden rendben, hiszen most egyszerre 32 hajtómű lépett működésbe, hogy legyőzze a föld nehézségi erejét. Most! Kubászov és Farkas Bertalan egyaránt jelenti, hogy minden rendben. Farkas Bertalan jelenti, hogy egyre jobban érzi a túlterhelés, ez a sebességgel járó megterhelés. A repülés rendben. A jelentések megnyugtatóak. A rakéta már nem látszik a Bajkonúri égen, csak a repülés irányító jelenti. Azt hiszem, egy kicsit magára erőltetett tárgyilagossággal, hogy a repülés rendben, a légnyomás rendben. Már közben levált a második hajtóműfokozat az űrhajó. Tulajdonképpen a pályára tért, valahol 300 km magasságban, és a harmadik fokozat arra szolgál, hogy a keringéshez szükséges kozmikus sebességre gyorsítsa fel az űrhajót. Másodpercenként 8 km. Egy másodperc alatt 8000 méter. Fantasztikus.
Jó, akkor elkezdenénk a programunk második részét. Én körülbelül 2 évvel késtem le Farkas Berci űrrepülését, ami az effektív szakmai munkát illeti a Kecskeméti Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézetben, azaz abban az intézetben, ahol az űrhajósoknak a kiválogatása történt, és nem csak a kiválogatása, hanem a repülésre való, űrrepülésre való élettani, orvosi szempontból való felkészítése, valamint azon tudományos, élettani, orvosi, pszichológiai tudományos programoknak a kidolgozása, amelyet sikeresen hajtott végre aztán a reális űrrepülés során Farkas Bertalan. Én nem szeretnék sokat beszélni. Azt szeretném, hogyha abból a hármasból, abból a Hideg professzor, Remes ezredes, Bognár ezredes hármasból, akik irányították akkor az intézetben folyó élettani és orvosi, orvostudományi programot, valamint a kiválogatást is, Péter barátunk tudna többet beszélni, hisz fog beszélni Hideg professzor helyett is, aki sajnos nem tud részt venni körünkben, mert beteg. És azt szeretném, ahogy mondtam, hogy minél többet hallanánk mindarról, ami abban az időben történt Kecskeméten. Aminek én részese voltam, és ha megengedik, akkor megengeditek, akkor a rezümét szeretném előre bocsátani. Mindaz a pozitív dolog, amely a magyar orvostudományt, a magyar repülőorvoslást, a magyar katonai repülőorvoslást érte ezen esemény, az űrrepülésre való felkészülés és az sikeresen végrehajtott űrrepüléssel. Ennek a pozitív hozadékának már részese voltam, hisz olyan módszerek lettek kidolgozva, és olyan tudományos eredmények születtek abban az intézetben is, és más magyar kutatóintézetekben, amelyek aztán előrevetítették az elkövetkezendő 20-25 év repülőorvoslását, repülőorvoslásának az eredményeit, lehetséges eredményeit, és azokat a módszereket tudtuk alkalmazni, amelyet a 70-es évek második felében pont ezen esemény kapcsán dolgoztak ki azok a neves szakemberek, akik hál' Istennek minden mai napig sajnos Bognár László tanár úr kivételével napjainkban is közöttünk vannak. Ennek lett az eredménye többek között az, aminek én részese lehetek, az a 25 év munka, amelyet sikeresen abszolvált a Kecskeméti Intézet, illetve ennek lett többek között egy távoli eredménye, hogy 2000-ben Kecskeméti székhelyjel, de a Szegedi Tudományegyetem égisze alatt létrejöhetett az ország első repülés-űrorvosi tanszéke, amelyet aztán napjainkban követ, hál' Istennek, a második repülőorvosi tanszéke az országnak, az Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. Átadnám a szót Remes Péternek, aki betekintést fog adni nekünk egyrészt az űrhajósainknak a kiválogatásával kapcsolatos tevékenységéről az intézetnek, másrészt azon kutatási programokról, illetve program eredményekről, amelyeket ott Kecskeméten dolgoztunk ki.
Tisztelt emlékülés, tisztelt elnök úr! Előadásom inkább emlékelőadás lesz, mint tudományos előadás. Ez a része Hideg János nevéhez fűződik, de mivel ő kimentését kérte, úgy ma Hideg János magyar hangja Remes Péter lesz. A kiválogatás számai azt hiszem ma már ismeretesek, hányan jelentkeztek, hányan váltak be, hányan estek ki, és mikor, milyen vizsgálatokat végeztünk. Ezek összefoglalóval ezeken a táblázatokon, ábrákon láthatók. A kiválogatás alapelvei vannak itt feltüntetve, ezek egyetemes kívánalmak, minden helyen, ahol űrhajost kívánnak a űrbe felbocsájtani, azoknak ez a alfa-omega, hogy a kiválogatás során milyen tulajdonságokat, milyen lehetőségeket kell figyelembe venni. Terheléses vizsgálatokkal kezdődtek a komoly vizsgálatok, abból az apropóból, hogy klinikailag a vadászpilóták eleve egészséges embereknek számítanak. Azokat a terheléseket kell, hogy elviseljék, amelyek speciálisak, amelyek egy űrrepülés során várhatnak rájuk, és amelyeknek meg kell felelni. A forgószékes vizsgálatok akkor perdöntőek, amikor az űrhajós a súlytalanságba érkezik, és adaptálódnia kell a súlytalansághoz. Ilyenkor szokták mondani, a vesztibuláris idegrendszer, a vesztibuláris apparátus, érzékszerv megbolondul, egymásnak ellentmondó ingerületeket kap, és ez igen rossz közérzethez jelent, vezet. A kiválogatásnál próbáljuk ezeket a kedvezőtlenül reagáló embertípusokat távol tartani az űrrepüléstől, és csak azokat engedni űrrepüléshez, akik ilyen körülmények között meg tudják őrizni a munkaképességüket. Az űrrepülés történetében számos úgynevezett kudarc tartozik ide, az űrhajósoknak mintegy fele hosszú évek átlagában szenved az űrbetegség, a mozgásszervi betegség, az űrmozgás betegség valamilyen formájában, enyhétől a súlyosig, így szokás megemlíteni Titov esetét, amikor még ez a űrbetegség nem volt ismeretes. Ő például olyan mértékben veszítette el munkaképességét, hogy az űrrepülése teljes tartama alatt munkaképtelen volt. A kerékpárergométeres, a fizikális edzettség mérőve, fokmérője. Így 30 év távlatából elég érdekes ezeket a kritériumokat, vizsgálóeljárásokat végigtekinteni, hiszen például akkor novum volt a biciklin EKG-t csinálni, amikor én kezdtem, akkor ugye a EKG még oszcilloszkópon ment, és nem gráfokkal vagy mikroprocesszorokkal rögzítették, és alapelv volt a kezdő orvosoknak, a kezére ütöttek, hogyha mozgás közben vagy bemozdult egy páciens, amikor EKG-t csinált. Ez egy újdonság volt, hogy fizikai munkavégzés közben EKG-t csinálni, a szív bioelektromos jeleit rögzíteni, és ha belegondolunk, ma már minden kardiológiai rendelőbe megy ez a vizsgálat. Pszichológiai vizsgálatok széleskörűek voltak, számos újdonságot, novumot tartalmaztak, olyan vizsgálóeljárásokat alkalmaztunk, amelyeket aztán később átvettek a más nemzetek űrhajós kiválogatásánál is. Ugye a forgószék kétszer is szerepel, két különböző vizsgálóeljárásról van szó. Billenőasztal, akkor van erre a készségre szüksége az űrhajósnak, főleg amikor a földre visszaérkezik, és a gravitációs adaptáció, ugye megint csak egy nagy keringési terhelés, igen rosszul nagy rosszul léttel járhat. Hilofinta megint egy vesztibulális ingerlést jelent. Ez egy eredeti felvétel, sajnos nem sok eredeti felvétel maradt meg azokból az időkből, amikor még nem tudtuk, hogy magyar Béla kiképzett űrhajós lesz. Klinikai vizsgálatok széleskörűek voltak, ezek nincsenek filmen dokumentálva, de hasonlóan az amerikai filmekhez szegény űrhajós jelöltek minden testnyilásából csövek lógtak, és mindenfajta macerációnak ki voltak téve. Mechanográfia például az nem akasztási kísérlet ott, hanem a nyaki verőér nyomásgörbéjét rögzíti, és a szív csúcslökését rögzíti, billenőasztalon kísérlet, hát itt lehet látni, hogy kellőképpen be voltak drótozva űrhajós jelöltek. Ez egy eredeti relikvia arról, hogy hogyan állt össze a 27-es, a 34-es, a 12-es, a 7-es, meg a 4-es csapat. Ma már ugye lehet nevekről is beszélni, meg kell említeni a két ismert űrhajóson kívül az Elek László százados, Buczko Imre százados, Weigel Endre százados, Gutyina Péter százados és Najban György százados nevét, akik éppen olyan alkalmasak lehettek volna űrhajósnak, mint a többiek, és hát bőven voltak. Jelentkezők, az X-ek azt jelentik, hogy ki hol esett ki, vagy volt kedvezőtlenebb. Ez volt ugye a hetek csapata, neveket az előbb felsoroltam. Ez is egy magyar legény, egy magyar kislány ábrázolásában. A Magyar Repülőorvosi Bizottság ítéletet hirdet a heteknek, és közli velük, hogy ők a legjobbak. aztán jobbról a második, Szabó tábornok úr, akkori ezredes úr, fiatalkori arcképe, ő a úgynevezett Magyar Állami Bizottság és Reményi Gyula bácsi a vezérkar nevében hirdette a négyeknek, hogy ők lesznek azok. Balról a Szovjet Állami Bizottság, jobbról a Magyar Átadó Bizottság átadja a magyar űrhajósokat, szembe éppen Buczko Imrét vallatják minden jelöltnek, kellett válaszolni a keresztkérdésekre, és sok minden el kellett mesélni. Itt középen van Szabó tábornok ura, mint felolvassa. Itt Gutyina Péter tesz vallomást a bizottság előtt. Így nézett ki egy űrhajós dokumentációja. A jó öreg Orvó röntgenfilmes dobozokba gyűjtöttük össze a vizsgálati leleteket, és így adtuk át a oroszoknak. Így néz ki egy űrhajós repülőorvosi bizottsági könyv, első lapja, második lapja, érdemes betekinteni, hogy töltöttük ki, és milyen formában volt akkor ez rögzítve. Széleskörű dokumentációra volt szükség. A magyar vezetőkének is be kellett mutatni, és jelentést kellett tenni. Vámos vezérőrnagy volt akkor az egészségügyi csoportfőnök, és Acél György volt az egészségügyi miniszter. Ilyenfajta vizsgálatokat, ha bal vállára vagy a jobb vállára hajtja az ember a fejét, akkor nem csak a Coriolis erő kumulatív hatásának egyfajta vizsgálatát végezzük el, hanem hát láthatjuk ezeket a szép görbéket. Ez Neumann Györgynek az eredeti Barokamra lapja. Ebből kiderül, hogy 77. 7. hó 8-án volt a Barokamra vizsgálata például. És akkor végül megszületett a pecsét, hogy alkalmas valaki, vagy nem alkalmas. Honvédelmi miniszter is érdeklődött az események után, és vele szembeszevez Alvár Iván fiatalabb korában, hogyha amikor kikerültek az űrhajósok a Csillagvárosba, állandó kapcsolatba tartottunk velük, és ez egyik olyan kép, amikor meglátogattuk őket, és hát sok mindenről szó esett ilyenkor. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Akkor átadjuk a szót a sajtók akkori és mostani képviselőjének, Kollány Ágostonnak, hogy ossza meg impresszióit az akkori pillanatokról.
Én voltam az, aki ott a magyar stúdiónak a képén éppen ültem a vértesi vagy valaki helyett, hogy a fényt beállítsák. Azért is érdekes ez, mert most mondjuk, hogyha saját fiamat nézem, pont ugyanígy néz ki. Úgyhogy semmit nem mondhatok rá. Na ennyit a multidézésből, ez pedig, ami a Magyar Televízióból maradt körülbelül, van egy ilyen pólom, amin rajta van. De ez jelzi, hogy én még magyar televíziós voltam. De volt ennek kevésbé vicces része is, amit muszáj elmondanom, mert amikor kérdezik, akkor mindig elmondom, hogy én voltam a legártatlanabb helyen a budapesti stúdióban. Azt mondták, hogy menj le, Guszti, ott van egy szoba, ott van egy piros telefon, az úgyse szólal meg, de ha valami van, vedd föl. És a második bejelentkezéskor akkor egyszer csak megszólalt a telefon, és azt mondták, hogy állítsam le az adást. Mondta, hát elindult a főcím, állítsd le, Kígyósnak, Kígyós, állítsd le. És kiderült, hogy valami hülyeség, idézőjelbe, bennmaradt a átküldött anyagban, hogy a Berci kimondta azt a szót talán, hogy pályakorrekciót hajtottak végre, valami ilyen nagyon komoly dolog volt, és ettől le kellett állítani. Nem tudom, hogy Moszkvába ott hogy éltétek meg ezt, majd elmondod, hogy ha tudod. Meg aki akarja, az elmondja, hogy mit tud még erről. Én csak azt tudom, hogy a legártatlanabb helyen, mint tudományos rendező üldögéltem, és egyszer csak megszólalt a piros telefon. Fura volt. Na, ezzel együtt azt kell mondjam, hogy tisztelt tudósok, veletek volt a legkevesebb gond. Ott mindig nagyon jól éreztem magam, és ennél jobb szakasza a forgatásoknak életemben azt hiszem nem volt. Talán a Himalája még ilyen jó. És akkor rögtön mesélek, hogy milyen jó volt nekem, mert ugye elhalasztották az űrrepülést, tehát kétszer mehettem ki Csillagvárosba. És mi ott annyira beéltük magunkat, annyira berendeztük magunkat stúdióba, Nagyon jó helyszín volt. Ott az a hatalmas szajút, belül be lehet menni, bemásztatok, ugye végigmásztátok. Kívül előtte még szépen csináltunk is asztalt, széket, stúdióként elmondtatok mindent. És aztán egyszer emlékszem, most lehet, hogy valaki pontosabban tudja, hogy a Beregovoly volt az a Maci, aki bejött és megkérdezte, hogy mi ez itt stúdió? De nem tudom utánozni. Igen. Nem tudom utánozni, és azt tudom, hogy mindenki teljesen oda volt, hogy most mi lesz, és úgy emlékszem, hogy a Csák Elemér kezdte azt, hogy így keresztnéven megszólalta, hogy mit tudom én, Igor, mit tudom én, hogy hívták, az, és akkor valamelyik újságíró vagy rádiós volt, én úgy emlékszem, és akkor lecsendesült a dolog. Ezzel együtt Isten ilyen jól meg lehetett csinálni a műsort, teljesen szabadon dolgozhattunk. Andris, azt hiszem, te csináltad azt, hogy rögtön az elején megkérdezted az ott lévőktől, hogy mi az, ami katonai dolog ezen a rohadt nagy szaljuton, hogy azt ne fényképezzük. Mert megmondták előre, hogy ha valami katonai dolog lesz benne, akkor azt ki kell vágni. Hát erről mondtuk, hogy ékszerelmére mutassák meg, hogy ezt a dobozt, meg ezt a dobozt. Ne, mert ha azt fölvesszük, akkor csak utólag lesz kellemetlenség belőle. Láttuk az összes dolgot, tudtuk, hogy a piros dobozok alatt valami van, és olyannyira jól éreztük ott magunkat, hogy a helyi személyzet egyszerűen ott hagyott minket délután. És ott forgattunk tök egyedül magyarok, és azt csináltunk, amit akartunk. Na most órákat tudok mesélni még arról, hogy milyen volt ez a csillagváros, amikor megnéztük véletlen az egyik panelt, és döbbenten láttam, hogy olyan P14-es tranzisztorokban van fölépítve a vezérlő kártya, amit én még pici gyerekkoromban rádióamatőrként fülhallgatós rádióhoz használtam. És megnéztem, és tényleg az volt. Szóval nagyon jó papa volt ez. Vigyázni azért vigyáztak ránk. Volt velünk egy kék szeműnek, általam kék szeműnek nevezett kedves kis idős bácsi, aki vigyázott nagyon. Én rajtam volt egy gyönyörű szép jacky, amit anyósomtól kaptam, egy NATO jacky. Egy NATO jacky volt rajtam, és amikor búcsúztunk, akkor abba betettem egy fütyülős barackpálinkát. Már ez a NATO jacky is elég gázos volt, mert többször jött velem ilyen pizsamás ember szembe, és azt mondta, most nem tudom jól oroszul mondani, ez NATO jacky, mondták nekem oroszul, és akkor magyaráztam mindenféle butaságot. Na, a kis kék szeműnek azt mondtuk, hogy hoztunk neki valamit ajándékba, tudja-e, hogy mi ez? És itt volt egy fütyülős barack. Na most az pont úgy néz ki, ha kitapogatjátok, mint egy kézigránát. Hát a kisöreg sápat. Már lehetett látni, hogy valami szaladgál az agyába. Na, aztán gyorsan megmutattam neki, hát az öreg az könnyeket hullajtott, ahogy elbúcsúzott tőlünk. Amikor legközelebb jöttünk, akkor már úgy várt. Na hát ezek voltak a én nagyon-nagyon kellemes és aranyos sztoriaim. Tudós dolgokról nem mesélek. Egyetlen egy, hogy ha ott a igen tisztelt tudós emberek nem csináltak volna olyan jópofa hülyéskedéseket, hogy bemásznak, elmagyaráznak, és a hideg volt ebbe a csúcs, aki beült a centrifugába, és leközvetítette, hogy mi történik, hogy húzódik le belőle az arcom, és most mi van, meg minden. Hát üdvözlöm, adjátok át. Ma éppen megnéztem azt a részt, amelyikbe ezt elmondta. Nagyon jó volt. Úgyhogy én nekem ezek az emlékeim voltak lazításképpen. Köszönöm szépen.
És akkor térjünk egy kicsit vissza az akkori tudományhoz. Felkérem Remes Pétert, hogy meséljen nekünk a Balatonkészülékről, illetve a diagnosztról. Egy picit szeretnék szubjektív lenni, ha megengedett Péter. Én úgy gondolom, hogy az a készülék és az a gondolat, ami abban a készülékben bent volt, az mind a mai napig egy unikum, mind a mai napig érvényes, mind a mai napig, ha megnézzük a nemzetközi repülőorvosi, repülésűrvosi szakirodalmat, nem találkozunk ilyen készülékkel, még akkor is, hogyha sokkal magasabb szinten van az informatika, és sokkal magasabb szinten van a technika.
Ha szabad az előző előadóhoz hozzászólni a katedra jogán, amikor a fékezőrakéták nem működtek a leszállásnál, és a Berci ezt elmondta, ezt lett letiltva a magyar tévébe. Ebből volt az a kalamajka. Igen. És akkor a Balaton. A Balaton orosz nevén Rabotospaszobnosz kísérlet, munkavégzőképesség kísérlet. Itt szeretném feleveleníteni és a hallgatóság emlékezetébe idézni, hogy itt az információ feldolgozó képességről van szó. Arról van szó, hogy az embergép rendszerben az ember a gyenge látszem, túl jó gépeket csinálunk, és túl tökéletlenek vagyunk ezekhez a gépekhez. Valahogy meg kell találni azt az összhangot, meg kell vizsgálni, hogy mitől függ, miért jó, miért rossz egy emberi tevékenység, hiszen az információkat fel kell fogni, fel kell dolgozni, és mélyreható döntéseket kell hozni. 1973 látszana az óra alatt, akkor én repülőorvosi és űrorvosi továbbképzésen voltam a Szovjetunióban, és volt alkalmam a Pavlov intézetben dolgozni, Pejmer professzor tanszékén. Ezek a hidegháború évei voltak, ma már nehéz erre így visszaemlékezni. Ekkor stratégiai atombombázók járkáltak az északi sarkvidék felett, amerikai és szovjet atombombázók is. Ezek hosszú ideig fönt maradtak a levegőbe, légi üzemanyagtöltésre volt szükség, ez katasztrófákkal járt együtt, és meg kellett vizsgálni, hogy miért történnek ezek a katasztrófák, és akkor került előtérbe az operátori tevékenység, az információ elmélet, és hát itt kénytelen vagyok mondani azt, hogy van információ, van valószínűség, van lehetőség, és van egy füzetem. Ez a füzet, az inzsinyérnál a pszichológia, itt ismerkedte meg ezzel a tudománnyal, és hát ebben a füzetben született meg az a gondolat, az az eljárás, ami hát végül is Balatonnál kristályosodott ki. Gondolatkísérletet végezzünk el, dobjunk föl egy pénzdarabot, és amennyiben az leesik, akkor ugye két lehetőség van, vagy fej, vagy írás. Az esemény az, hogy vagy fej, vagy írás, tehát az esemény bekövetkezik. És hát vannak ilyen összefüggések, hogy a valószínűség, az információ és a valószínűség és a lehetőség reciproka az kapcsolatban van egymással. Más a kérdés, hogyha ez egy bit információ mennyiséget tartalmaz. Hogyha egy születésnapot akarunk meghatározni, hogy május 13-a az mekkora hírértékkel rendelkezik, hát ki lehet számítani, ugye ez 365 lehetőség, és ez 8,57 bit mennyiséget tartalmaz. Egy bit az az információ mennyiség egysége, és akkor innen kezdődött a Balaton gondolat, hogyha veszünk négy lámpát, akkor még piros, zöld, sárga és fehér lámpa volt, és hozzárendelünk négy gombot, és a lámpa villogni kezd, akkor mi ez a valószínűség, mi ez az információ mennyiség, és mit lehet ezzel csinálni? Hát ugye ki lehet számítani, hogy az információ mennyisége 2 bit, egy lámpa valószínűsége 0,25, és akkor jön a Shannon képlete. Ha ezt 20-szor csináljuk meg, akkor kiszámíthatjuk, hogy ha hibátlanul reagál, akkor mennyi információ dolgozott föl. És akkor előjön a Wenzel-mátrix. Akkoriban primitív eszközök voltak, nem volt még számológép, nem volt még menedzserkalkulátor, akkor logarléc volt, és kockás füzet volt. És hát itt lehet látni, hogy aztán abban kristályosodott ki ez az elmélet, hogy 20 szignált kell egyenlő valószínűséggel adni a vizsgálati személynek. Ez nem túl sok, nem túl kevés, objektív törvényszerűségek levonásához elegendő. És hát lehet időt is mérni. Lehet egyszerű szenzomotoros reakciót mérni, összetett reakciót mérni, döntésidőt lehet mérni, és ha van mennyiségünk, van időnk, akkor van sebességünk is. Milyen gyorsan gondolkodik az az operátor, és tudjuk az örök példát, hogy lehet nagyon lassan és hibátlanul dolgozni, lehet nagyon gyorsan és sok hibával dolgozni, és van egy optimum, az optimális munkaszintje. Eközben az ember ugyebár ideges lesz, feszültsége van. Ha megmérjük a pulzus számát, megmérjük a galvanikus bőr ellenállását, akkor már tudjuk azt is, hogy az az operátor azt a teljesítményt milyen emocionális feszültségi szinttel teljesíti, tehát mekkora a belső pszichés energia ráfordítása. Ha már ezt tudjuk mérni, az emocionális feszültség szintjét, akkor tudjuk a tartalékokat is mérni, a pszichés rezerveket. Megint végezzünk el egy gondolatkísérletet. Ülünk a repülőgép leszálló pályájánál, a betonnál, és nézzük, hogy hogy szállnak le a pilóták, és közben osztályozzuk. Jön Farkas Bertalan, gyönyörűen leszáll, beírjuk, hogy ötös. Jön Kisguci Aladár, gyönyörűen leszáll, beírjuk, hogy ez is ötös. Igen ám, de ha megnézzük a általunk javasolt és alkalmazott módszerrel, hogy mecsoda különbség van a két leszállás között, míg az egyik pilóta fütyűrészve, könnyedén, minden másra figyelve tudja ezt az ötös leszállási szintet teljesíteni, addig a másik pilóta csőlátással, ereje utolsó megfeszítésével, 120-as pulzussal, iszonyú nagy galvanikus bőrellenállással teljesíti ezt, és nem nehéz megjósolni, ha leszállás közben valami történik, mondjuk leggyakrabban madárral való ütközés történik, a jó pszichés rezervekkel rendelkező pilóta könnyedén megoldja a feladatot, míg a rossz pszichés rezervekkel rendelkező pilótának annyi. Ő abban a helyzetben nem várható el tőle, és nem is tudja teljesíteni a katasztrófa elhárításának kritériumait. És akkor van még az információ kapacitás is. Ugye az információ elméletben van egy csatorna, amin áramlik az információ, és hát ez vagy kicsi, vagy nagy, vagy átfér rajta minden információ, vagy nem fér rá rajta minden információ, ezt is ugye nyilván le kell mérni. És hát mondtam, hogy akkor papírceruza és logarléc volt a számolási rendelkezésre állható módszer. Sok mindent lehet mérni, sok minden paramétert lehet analizálni, és hát például csináltuk billenőasztalon, amikor ugye a keringővérmennyiség megváltozik, agyi keringési elégtelenség jöhet létre, és bizony megváltozik az információ feldolgozó képesség. Tehát ezt úgy mondjuk, hogy ortosztatikus és antiortosztatikus helyzetben az információ feldolgozó képesség megváltozik. És hát ott föl van sorolva, hogy mi minden helyzetben lehet még vizsgálni az embert, akár mint operátort, akár mint élsportolót, vagy infarktuson átesett embert, akit éppen rehabilitálni akarunk, vagy egy olyan embert, aki a Himaláját, a Spitzbergákat, vagy nem tudom én mit akar megvászni. Barokamrában, hipobarikus hipoxiában a jelöltek Balatonkészülékkel vizsgálják az információfeldolgozó képességeket. Explozív dekompresszió, hirtelen megszűnik a légnyomás, amiben sajnos meghalt Dobrovolszky, Volkov és Pacajev. Itt ezt a élethelyzetet szimulálhatjuk. És sportolóknál fontos dolog, hogy abban a pillanatban, abban a helyzetben ő legyen a legjobb birkózó válogatott. Itt is föl vannak sorolva, hogy sok minden helyzetben lehet vizsgálni. Ezzel a Balaton éra lezárult, és meg kell említeni Nagy Péter, Bagány Mihály és Kalmár Sándor nevét, akik a pszichológiai hígtörvényének megfelelően egy neurondinamikai modellt fejlesztettek ki, és ezt alkalmazták. Itt a using modell is szerepet játszott. Itt már információfeldolgozási teljesítmény szerepel, és hát itt szerepet kapnak a kiváltott válaszok is. Ugye körünkben üdvözölhetjük Karmos professzort például, Grosz professzort például, aki az információ feldolgozó képességgel továbbiakban foglalkozott. Ugye a Grosz és munkatársai vizuális munkaképességet vizsgálják Barokamrában mind a mai napok. Karmos és munkatársai pedig az agyi bioelektromos aktivitást, elsősorban az eseményhez kötött agyi potenciálok elemzésével a percepciós kognitív teljesítményeket vizsgálják, ha jól mondom, professzor úr. És hát akkor 6 darab repülőpéldány volt. Itt szeretném megemlíteni Ágoston Mihály nevét, aki a Medicor Fejlesztési Kutatási Intézete élén elévülhetetlen érdemeket szerzett, és körünkbe üdvözölhetem özvegyét. Ágoston Mihály már nem lehet körünkben sajnos, de azt hiszem méltó módon ehelyen is megemlékezünk róla. Látható, hogy a 6 alumíniumtokos repült példány először egy börtokba, majd egy alumíniumdobozkába került. Na most, amelyik nem ilyen, és hát akkor ezek a cubban levő kis könyvecskénk, aki már többünk megemlékezett róla, hogy ugye a 7. napon 14 óra 30-kor a 89. körbe a Rabotos-Paszomnosz kísérlet másodszor lement. Hát ez csak annyit. A Balaton továbbfejlesztéseként pszichokalkulátor, pszichokondi néven számos variációban létezik, ezek a programozásban, a mért paraméterekben és az érzékelőkben, valamint a mikroprocesszor technikában. A Szaljut hét fedélzetén már a telemetriás adatok is szóba jöttek, tehát adatátvitel is szóba jött, mert ugye bár addig az ős Farkas Bertalanék idejében papír ceruza volt még, hogy a F0 az 42, akkor leírjuk, hogy F0 42. Tehát elemi szükséglet volt, amikor ez már lehetővé vált, hogy az adatátvitel megtörténjen. Hát repült a Szaljut 6-on, a Szaljut 7-en, fönt volt a Himalájában, volt az északi sarkvidéken, bányamélységeket járt meg ez a műszer és vizsgálóeljárás, föld alatti munkahelyek dolgozóit értékeltük, sportversenyeken, olimpiákon is szerepelt. Sikeres volt ez a műszer, fájdalom, hogy nem akkora popularitást kapott, mint amit szerintem megérdemelt volna. Még egy néhány szó a KTD készülékről. Ugye ez táska diagnosztikai készülék. Világszám volt annak idején. Így 30 év távlatából nem egy vasszizdasz. De akkor ez megint novum volt, mert egyben lehetett hallásküszöböt, szenzomotoros reakcióidőt, ezzel biofeedbacket, vérnyomást, pulzusszámot, hőmérséklet, stb. Sok mindent lehetett mérni. Igen nehéz volt, de mégiscsak hordozni lehetett, és terepi munkára alkalmas volt. Ez egy bajkonuri kopottas példány, mint relikvia. Remélem még most is megvan valahol. Meg kell említenem Kovács Attila fejlesztőmérnök nevét, aki méltatlanul el van felejtve ebben az ügyben. Ő a digitális jelfeldolgozásban és a mikroprocesszorok alkalmazása terén, mint medikoros fejlesztőmérnök dolgozott Kis Miklós keze alatt, és ezzel megköszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen, nagyon érdekes volt. Péter szerényen szerintem elhagyott egy kifejezést a beszámolójában, mégpedig azt a kifejezést, ami egy szemléletet jelöl, mégpedig a funkcionális diagnosztikai szemléletet, amely elnevezést a magyar és a nemzetközi szakirodalomba ez a trió, ez a Hideg Remes Bognár féle trió vezette be, aminek a lényege pontosan az, amiről hallottunk, amit láttunk többek között a barokamrába, illetve fönt az űrrepülés kapcsán, a Balaton készülékkel való munka kapcsán, hogy az alkalmasság, az adott személynek az alkalmasságát a repülésre vagy az űrrepülésre, illetve az űrrepülés során a munkavégző képességének a pillanatnyi állapotának a mérését, azt minél közelebb vinni a reális repülés, reális űrrepülés viszonyai közé. Ez egy óriási lépés volt a repülési űrorvoslásban, ennek a szemléletnek a megvalósítása, ezen eszközöknek a bevezetése az előző érához, tehát a repülés kezdetétől egészen a 60-as, 70-es évek elejéig az a bizonyos klinikai szemlélet uralta az alkalmasságvizsgálatokat, illetve a munkavégző képességnek a megállapítását. Ez volt egy olyan lépés, amely aztán irányt adott az elkövetkezendő 30 évnek, sőt napjainknak is. Úgyhogy köszönöm szépen, és utólag is elismeréssel kell adózni ennek a kollektívának, ennek a három embernek, aki vezette azt az intézetet és azt a kutatói csoportot, amely aztán hozzájárult ahhoz, hogy egy sikeres űrrepülést tudtunk magunk után. Átadnám a szót Farkas József György úrnak.
Kedves konferencia résztvevők,
Én voltam abban a szerencsés helyzetben a három televíziós riporter közül, hogy kijutottam Bajkonurba, mert a másik kettő, a Lelkiancsi és a Sugár András, ők Moszkvában dolgoztak az egész esemény alatt. Én viszont kétszer jutottam, egyszer, amikor az indítás volt, és egyszer pedig, amikor a leszállás. Együtt másokkal, akik szintén ebben a szerencsében részesültek. Nos, természetesen fantasztikus élmény volt, életre szóló, mondanom sem kell, és akkor még keveseknek adatott ez meg, kétségtelen. Ugyan az amerikaiak már jártak arra, 75-ben volt a Soyuz Apollo, de állítólag mindig éjszaka vitték őket mindenhova, és így nem látták pontosan, hogy mi mennyi, és amikor utána az űrrepülésünk után fél éve kijutottam Amerikába, és voltam Houstonban, borzasztóan megörültek nekem, mert tudtam vinni színes könyvet, amiben a Berci űrutazása volt ábrázolva, és úgy fogadták, mint a mannát. No, tudni kell, hogy mi 79-ben mentünk ki először körülnézni és tapasztalatokat gyűjteni, hogy hogy kell ezt csinálni a bolgár űrhajózás kapcsán. És emlékezetes, hogy az végül is nem sikerült, nem tudtak összekapcsolódni odafönt, és visszajöttek. Ez egy rendkívül rizikós út volt. Úgy tudtak visszajönni, hogy a Rukavisnyikov, aki a bolgár űrhajós partnere volt, illetve parancsnoka, az kézi vezéréssel hozta le a kapszulát, és ha laposan túl meredeken hozza, akkor elégnek, ha meg laposan hozza, akkor elpattannak, mint a kavics a vízre, és elmennek a világűrbe. Tehát be kellett találni azt a viszonylag szűk lukat, amin lejöttek. Ezt mi élőben láttuk odakint. És akkor mondtam, hogy valahol nincs igazuk az oroszoknak, hogy ezt nem adják élőben általában az űrhajózásukat, mert az emberek a körmüket lerágták volna, és akkor értették volna meg, hogy milyen fantasztikus, veszélyes és komplikált dolog ez az egész. Úgyhogy mi lerágtuk a körmünket, de hát ez sokat nem segített. Egyelőre az viszont eredményezte, hogy elcsúszott az űrhajózásunk egy évvel. 79-ben mentünk volna, elhoztam egy ilyen kis szuvenír táskát, amit akkor osztogattak nekünk. Itt van benne, hogy magyar-szovjet űrhajózás, és van egy kis bőr feszni itt, két nyitszöggel odaütve, ez alatt az van, hogy 1979. És még sok ilyen szuvenír van, amit aztán át kellett buherálni 80-ra. Nos, tehát akkor kimentünk, 79-ben megnéztük, hogy hogy kell csinálni, hogy történik, hogy csinálják ők, majd hazajöttünk, és mondták, hogy na most az idén nem lesz. Akkor jövőre megint kimentünk. Nagyon jó előkészületek voltak. Almár Iván, Horváth András, mások kioktattak bennünket erről, akik hát mi ezt nem értettünk természetesen, és azóta használom én az indítás szakkifejezést, mert meg lehet magyarázni, hogy fellövésről szó nincs. Tehát nem lövünk föl, indítunk. Nos, akkor kimentünk mi is 80-ban még egyszer, és akkor már tényleg bekövetkezett a mi űrrepülésünk, ami hát én a lenti eseményekről számolok be, mert arról itt a Meruk Jóska viszonylag keveset mondott, pedig hát nagyon izgalmas volt. Megérkezett, mindig a titok határán mozogtunk, és nem tudtuk pontosan, hogy mi az, amit már szabad mutatni, és mi az, amit még nem szabad mutatni. Úgyhogy ez mindig egy izé volt, egy kis rizikófaktor a munkánkban. Amikor megérkeztünk mi a magyar csoport Bajkonurba. Bajkonur 200 kilométerre északra van ettől egyébként, csak az volt az első hely, amikor először meg kellett nevezni, hogy honnan indult Gagarin, ami már nem volt titkos terület. Tehát akkor azt mondták, ez Bajkonur. Ezt a helyet, ahol az űrközpont van gyakorlatilag, ezt Kazahul Tyuratannak hívják, az oroszok Leninsknek nevezték praktikus módon, és az Aeroflot menetrendjébe Krajnyinak volt föltüntetve, ami azt jelenti, hogy legszélsőbb. Tehát onnan tovább már nem megyünk. Megérkeztünk oda, és Volodya Vasziljev, a szovjet külügyminisztériumnak a magyar ügyekkel foglalkozó munkatársa, leszálltunk ugye a repülőtére, ott folyt a szírdarja, és akkor beértünk a városhoz, azt mondja, fiúk, ez a város nem létezik. Nincs, nem is volt, nem is lesz. És ez a folyó nem folyik, és ez sincs. Világos volt, hogy nagyjából be vagyunk állítva, vagy mégis mire figyeljünk. Ehhez képest aztán viszonylag lazán lehetett folytatni a dolgokat. A szovjetek meglepően nyitottak voltak sok mindenben, amit ők tudtak, hogy nem probléma, mert már mások is ismerik, látják, tudják, úgyhogy nem nincs mit titkolózni. Horváth Andrásnak volt egy jó akciója Moszkvában még, amikor kérdezősködött a Sasa Galkintól, aki nekem a riporter kollégám volt, hogy és majd honnan indul a magyar űrhajós Bajkonurból? Hát Sasa sumákolt valamit, hogy ez majd úgy történik, hogy majd egy kilövő állásról. Na nem úgy van, mondta erre az András, elővette a bajkonuri térképet, és megmutatta neki, hogy na most melyikről?
Szása magában roskod, de szemek mutat, hogy ez itt jobbra majd az lesz. És tényleg onnan is indultunk. Ez olyan 70 kilométerre volt a Neve Nincs várostól, ahova minket kivittek ugye kis autókkal. Első nap, hogy lássuk, hogy mi van. Szokásos katonai objektum volt, ugye, hogy katonák jobbról, balról, elől, hátul, és épületek, és technika. És akkor hozták be a rakétát, a kilövés, miket beszélek én, az indítás helyszínére. Egy nagy tehervagonon a sínen gurították előre, akkor még üres volt a rakéta. Tehát a rakéta tulajdonképpen olyan 300 tonna, ha föl van töltve, de üresen 30 tonna, tehát 270 benne az üzemanyag, amikor tele van. Na úgyhogy üresen húzták, ott húzták szépen mellettünk, Titov űrhajós előkerült valahova, mellette csináltam egy interjút vele a rakéta oldalánál, nagyon érdekes volt természetesen az egész, és aztán odahúzták az indítóhelyre, és szép lassan fölállították, mert üresen ezt még lehetett könnyen mozgatni viszonylag. Aztán történt ez a föltöltés, amire egy jó nap ráment, és aztán volt az, hogy elindulunk. Közben bóklászunk, nézelődünk, Csákelemére lementünk oda az indítóhely alá, ahol a láng kijön, amikor van egy ilyen lángelterelő árok. És ott akkor még persze ilyen nem volt, és akkor gyűjtögettünk kis köveket, meg mindent, találtunk katonagombokat, és mondtam el, hogy menjünk innen, mert megtaláljuk a hozzávaló katonát is, és akkor végképp balhé lesz. Úgyhogy, és akkor így volt, szépen összegyűjtöttünk kis szuvenireket, és továbbáltunk. Aztán legközelebb már akkor mentünk ki, amikor az indítás napja elkövetkezett. Ez este volt, éjszaka. És előtte volt ugye a jelentés a kormánybizottságnak. Na hát az mindig kíváncsiak voltunk mi korábban is a moszkvai gyakorlatból, hogy hát ki a kormánybizottság elnöke, meg hát kinek jelentenek. De mindig úgy látod, hogy a két delikvens jelent, és háttal állnak a fontos elvtársak, akiknek jelentenek. De hát azt nem lehetett látni. Na most itt egy magyar kormánydelegáció is volt, Korom Mihály, Cinege, Lajos Márta, akadémikus és mások, viszonylag tisztes magyar delegáció. És mondtam, hogy hát az oroszokat nem lehet mutatni, mert ugye hát azok fedett személyek, de a magyarokat azok, hát mi ott vagyunk az eseményen, ha már ott vagyunk, mutassuk meg őket valahol. És megvolt az a hely, ahol a jelentést teszik. A szépen föl volt festve, ilyen U alakú hely, és középen két kis kocka, amiben a Kubaszov és a Berci álltak, majd fognak állni. És akkor oda mentem a magyarokhoz, és mondtam Cinegének, vagy valakinek, hogy csináljuk már meg, hogy őket külön fölvesszük, és a filmen lehetett is látni egy pillanatra egy snitt erejéig, ahol ők álltak csak, mert arról csináltunk hamarabb egy külön fölvételt, és belevágtuk az anyagba. Na most a magyarok meg is értették villámgyorsan, hogy miről van szó, kivéve Georgi Kimovjev és Beregó volt, aki azt hitte, hogy röhögős képet csinálunk, és beállt oda két fiszkó közé átölelve, és derűsen fogadta, hogy itt mostan mozizzuk őket. Mondtam neki, hogy Georgi Kimovjev, bocsásson meg, de ez most egy jelentésnek az imitálása, hogy legyen kedves úgy viselkedni. Georgi Kimovjev összekapta magát, és tisztelgett, ahogy annak lenni kell. Úgyhogy én meg a Bercinak a nézetébe álltam, mert mondom, farkas, farkas, hát akkor ide tessék nézni rám, és néztek is, és szépen az egészet lebonyolítottuk. Utána az volt, visszahallottam a szovjetektől, hogy a Galkin Szása, aki ezt mind lefigyelte, az én riportertársam, az mondta utána azoknak, akik nem látták, hogy nem tudom, ki lehet ez a farkas otthon, de a kormánybizottság úgy pattogott neki, hogy nem volt nézni. Akaratomon kívül így mennybe mentem, ha ez mennek számít. Nos, ez tehát megtörtént, meg volt a képük legalább a magyar csapatról, aztán este tényleg bekövetkezett, mire be kellett, és speciál láttam a szovjet kormánybizottság elnökét is, úgy nézett ki, mint kabos tábornoknak álcázva, ilyen fazon volt. Na és akkor megnéztük, jó volt, lejelentkeztek, és utána bevonultak a rakétába a fiúk, és fölmentek liftel, és elfoglalták a helyüket. Na most, ugye az a tribün, amit szoktak mutogatni, amikor elindul a rakéta, és hál' Isten eléri a magasságot, amikor kitör a Gruppenszex, és mindenki mindenkivel csókolózik, az olyan 3 kilométerre lehetett innen a rakétát, és így területen, tehát jól lehetett mindent látni, de azért tisztes távolság volt. Mi egy olyan 200 méterre voltunk a rakéta mellett, egy ilyen Icarus buszba berendezett stúdióban, aminek a végén szépen szűken elfértünk a két a szovjettel, tehát a riporterrel és a Johnny Bekovval, a magyari Bélát pedig én hívtam oda, hogy jöjjön már be, mert ott hideg ezredes bátorított a szegény, meg vigasztalgatta, mert mégiscsak szomorú volt, hogy nem ő indul, és akkor mondtam neki, hogy Béla eddig tartott a bánat, mostantól jön a munka, gyere, ülj be ide, mert te értesz hozzá, te mondod el, hogy mikor mi van éppen. És így is történt. Nos, amikor indult a szerkentyű, akkor valakinek az a blőd ötlete támad, hogy álljunk ki és integessünk. Ez is volt egy snit. Mondanom csak, hogy magunknak integetünk, mert a világon senki nem lát a legfeljebb az operatőr, aki ezt vette, mert hát a bercék mentek el, és mi meg kiáltunk és integettünk, ami nagyon hasznos volt, abból a szemben, hogy az ember érezte, hogy milyen meleg van, mert rakétából így jött a meleg ránk az öt nagy sőből, a sok kis sőből, ahogy ránk fújta. Tehát elszálltak. Na és akkor jött ez a hosszú cirkusz, hogy na mikor adjuk már. Csak először az MT-t oldották föl, ha jól emlékszem, annak lehetett leadni, hogy már megtörtént a dolog. Az is akkor, amikor elérte a pályát, tehát levált a második fokozat, vagy valami ilyesmi. És aztán a rádióból az elemér tudósíthatott, majd utolsónak maradtak a tévések, és a többiek már rég elmentek vissza a Nevenincs városba, mi még mindig ott dekkoltunk kint, na végre minket is kapcsoltak, ilyen technikai zűrök után, amiket itt láttunk, én nagyon jó volt visszaemlékezni rá, és akkor mi is elmondtuk, amit hát el lehetett, és hasznosak láttunk. Jó. Aztán mi is fölpattantunk az autóra, ilyen hajnali 4 óra körül, és mentünk vissza a helyre, útközben ilyen kis ürgék vagy szurikáták ugráltak ki a út mellől, mert azok egy szeppén voltak, és azok voltak az őslakosok. Megérkeztünk, ott már mindenki be volt rugva, és akkor mi is gyorsan behoztuk a lemaradást. Úgyhogy másnap reggel arra ébredtem, hogy Csákelemér ugrál a bőröndömbe, hogy gyerünk már, mert indul a repülő. Na, és akkor visszarepültünk Moszkvába. Na most innentől én passzivitásra voltam kárhoztatva, mert Moszkvába dolgozott az egész komplett magyar stáb. A naponta adtuk az anyagot, hogy mi van, merre van, kapcsolták a világűrt, mifene, és én üldögéltem, és vártam, hogy majd indulunk vissza a leszálláshoz. Közben az összekapcsolásnak a kritikus pillanata jött el, mert az fontos volt, hogy hát azért találkozunk már odafönt, ha egyszer fölmentünk. És én üldögéltem abban a szobában, ahol ez a nyomógombos készülék működött a Budapesttel a forró drót. Na most természetesen ezt se látták Pesten, én meg láttam, mert ott ültem. És akkor, amikor közeledtek, és már ott voltak 1 méterre, egy a 2 gép egymásnál, akkor fölhívtam Pestet, hogy van ott valaki? Mondja Megyeri, hogy én itt vagyok, Megyeri Karcsi politikai főszerkesztő. És még mindenki. Hát mondom, most úgy néz ki, hogy összekapcsolódnak. Na, mondja, és mit látsz? Hát mondom, azt látom, hogy közelednek, meg ez van, meg az van, 2 méter, 1 méter, mondom, megvan, összekapcsolódtak. Jaj, de jó, mondták oda Pestet, Megyeri hívta Kádárt rögtön, hogy hát ugye az ember ilyenkor jó informált televíziós, és liek, hogy kárhelyeftárs, megtörtént az összekapcsolódás. Köszönöm, tudom, mondta az öreg. Hát ő úgy látszik, látta. Na hát ennek háttértitkokat ugye nem tud az ember messziről követni, minden esetben már Dénes után eszméletlenül letolt engem, hogy miért használom ilyen kalandor dolgokra a forró drótot, de hát mondtam, hogy valami hasznomba vegyék mégis otthon, ha már itt üldögélek, és várom, hogy majd mikor megyünk vissza. Telt múlt az idő, elteltek a napok, indultunk vissza a leszálláshoz. Na most akkor visszarepülés, megint oda az ismeretlen nevű helyre, és onnan, ugye oda szálltunk, és onnan mentünk át helikopterre Jazzkazgánba, ha jól emlékszem. A visszaszállásnál te nem voltál ott? Hát, jó. A lényeg az, hogy a leszállás Jazzkazgán térségében történt, ami szigorúan zárt város volt megint csak, meg minden, és először is volt egy barátsági nagygyűlés, mert ilyenkor a leszállásnál kell egy barátsági nagygyűlés. Meg is tartották, nagyon helyesek voltak, örültünk a két nép barátságának, és kifejeztük reményünket, hogy hamarosan sikeresen véget ér az űrkaland. Majd felszálltunk a helikopterekre, és elindultunk oda, ahol a leszállásnak történnie kell. Álltunk, mentünk a levegőben, mozogtunk, voltunk majd 12 helikopteren legalább, sok szovjet, minden magyar sajtó is, a pár ember, aki ott volt, és ott átsorogtunk a levegőben olyan kilométer magasságban. És a helikopterek így forogtak jobbra-balra egy helyben. A túróban, hát most mire várunk? És akkor kiderült, hogy berciek már szállnak lefele, és azt mondták a helikopter parancsnoknak, gondolom az oroszok, hogy aki először őket észreveszi, hogy jönnek, az valami kozmikus ajándékot fog kapni. Erre az összes helikopter parancsnok forgatta a helikoptert, és mindannyian rosszul lettünk természetesen. Na végül is az egész helikopter brancs, mint egy farkassorda, elindult egy irányba. Tudnék, nem ott álltunk, ahol leszállnak, hanem másod. Na és akkor mire odaértünk, ahol leszálltak, akkor láttuk a földön a kapszulát és a kinyúlt ejtőernyőt mellette, és akkor leszálltunk, és akkor először két helikopterből a mentőegység szaladt oda, addig mi nekünk várni kellett, majd figyelmeztetek, hogy húzzuk le a fejünket, és úgy menjünk, mert volt, akinek már a rotor szétverte a fejét, olyankor nem vigyázott, aztán mi is oda szaladtunk. Hát persze körül voltak már véve, akkor már kint voltak, kihúzták a helikopterből a fiúkat, és a helikopterből a leszálló egységből, Hát annyit tudtam el, én oda mentem, hogy megtapogattam a kabint, ami még meleg volt a leszállás után. És akkor a Bercék akkor írták rá, hogy hála és köszönet, meg e féléket. Berci nagyon örült, természetesen kár, hogy most nincs itt, mert ő fiatal emberként túl van a nagy kalandon, elkezdett ugrándozni, meg örvendezés, és megszédült. És akkor valamelyik orvos oda nyomott ilyen szalmiákat, vagy valami ilyesmit, nem tudom, az orvosok jobban tudják, mit kell oda nyomni, hogy oda nyomott az orra alá, és akkor magához szét, és akkor utána már nem volt ilyen virgon, szeült szépen, és szépen kivárta, hogy amit mondanak neki, azt csináljon. Így is történt, akkor utána fölrámolták őket ugye az autóra, a helikopterre elvitték valahova reptére, utána be egy 234-esbe, és mi is visszarepültünk Leninsk turatán, Bajkonur, akárhova, és ott aztán ők is leszálltak, addig közben megjött a fontos hír, hogy megkapták a Szovjetunió hőse kitüntetést, és akkor amikor leszálltak a lépcsőn, én azt a csalafinda kérdést adtam fel Bercinek, hogy örül-e ennek. Örült. Ugye? és a Kubaszovics, akinek már nem az első volt. Úgyhogy egyébként meg kell jegyeznem, késői emlék, amikor most a Putyin itt járt Magyarországon, és visszahozta a Sárospataki könyveket, és volt a nagy átadási ceremónia a Nemzeti Múzeumban, akkor a Berci is ott volt, meghívott vendégként, és föltűzte magára a Szovjetunió hőse arancsillagát, meg a magyar arancsillagot, a Magyar Népköztársaság hőse, amit most Magyar Köztársaság hősének hívnak. No, és a Putyinnak leesett az állam, mert ilyet ezt nem várta a Magyar Nemzeti Múzeumban, tehát jó tette a Berci, hogy megcsinálta. Úgyhogy ez volt. Na és akkor ezzel gyakorlatilag az én szerepem ott véget, én próbáltam közvetíteni, amit lehetett, és hírt adni az esemény. Egy fontos dolgot majd elfelejtettem. Hát beszéltünk a filmről arról, hogy megvan-e a 1972-es Szüredi Anna Bál szépe. Miért kerestük az Anna Bál szépét? Az Anna Bálon Beregovoly volt a zsűri elnök, mint a Szovjet-Magyar Baráti Társaság elnöke. És mint a nők nagy hódolója, azt is azért hozzá kell tenni. És Georgi Timofejevicsnek az Anna Bál szépe átadta azt a kis aranyszívet, vagy mit tudom, milyen szívet ugye kapnak a csajok az Anna Bálon Füreden, ami az övé volt a nem tudom hanyas számmal, hogy szuvenyír. És a Beregovoly eltette, és amikor indult a mi űrkalandunk, akkor odaadta a Bercinek, hogy vigye magával, és ez lesz a második női szív a világűrben. Bizony. Na jó, Berci elment a szívvel. Most akkor megpróbáltuk kitalálni, hogy mi lehet a hölgyel, aki a szívet adta. Mert hogyha egy rendes nő, és mit tudom én, jól teljesíti a munkaversenyben a feladatait, akkor kiemeljük. Ha viszont közben eldurvult, hogy más szót ne használjak, akkor elhallgatjuk ezt az egyébként rokonszenves történetet. Na és akkor ott Pesten a Kolányéknál a stáb fele, a gyártás ezzel foglalkozott, hogy mi lett a balatoni 72-es szépségkirálynővel? Végül kiderült, hogy San Franciscóba ment férjhez, és így vérző szívvel lemondtunk a hölgyről, tehát ezért nem derült ki, hogy ez volt. Még olyat, hogy a konspirációk, ugye hát, hogy engem miért választottak ki arra, hogy én menjek Bajkonurba, amikor én voltam a legtapasztalatlanabb a három riporter közül, azt nem tudom megmondani, nem vagyok a szerv embere, tehát ez se lehetett szempont. Egyedül az, hogy voltam 5,5 évig diák Moszkvában, de 4,5 évig tudósító keresztben hosszába át lettem világítva, és akkor azt mondták, hogy menjen a farkas. Egyszer ez. Aztán még konspirációnak az volt, ezt nem tudom, emlékeztek rá, hogy például ugye a Berciéget Orionnak hívták, ez volt a hívójelük. Mi magunk közt, hogy az ellenséget megtévesszük, mi magunkat Videotonnak hívtuk. És borzasztóan hatott, azóta se tudják, hogy mi mennyi. Aztán például az volt, hogy a Berci develezett, vagy űrből köszöntötte bajtársait a pápai repülőtéren. De hogy meg ne tudja a NATO, hogy pápán repülőtér van, ebből biztos megtudná. Mi ezt a repülőteret konzekvensen Máma repülőtérnek hívtuk, pápa helyett Máma, és akkor az ellenség úgy maradt megtéveszett állapotában, ahogy eredetileg is volt. Még annyit, hogy ajándékokat persze mi is vittünk ilyeneket, Tungstramot említette itt valaki mindjárt az elején, Tungsramtól mi villanykörtéket kaptunk, gyönyörű tungsramos ilyen papírborításban. Egy volt az apró differencia, a villanykörte pálinkával volt töltve, és ezt mi Lámpocska Iljicsa címen adtuk tovább a szovjet tudósító kollégáknak és a többieknek. Nagy sikerünk volt vele, és őszinte elismerés. És még annyit, hogy volt szerencsém akkor 80-ban ősszel kimenni Amerikába, és a Houstonban is elmentem megnézni, hogy ők hogy csinálják, akkor Houstonban viszonylag pangás volt, már leketyegett a Hold program, és a Shuttle még nem indult. És akkor éppen csöndesen el voltak magukba, az oroszok meg lám milyen ügyesek, úgyhogy volt egy ilyen csöndes is irítség bennük, és akkor nagyon megörültek nekem, hogy én voltam az, aki kvázi nem látta Lenin, de látta Leninszket, és ez is valami volt. Hölgyeim és uraim, ha majd valakinek még kérdése, az a szünetbe szívesen állok rendelkezésre, köszönöm, hogy meghallgattak.
Mi is köszönjük, azt hiszem, hogy Edelényi Gábornak meg kellene ennek a filmnek a második részét is csinálni, mert az utókor számára ezek pótolhatatlanok, hogyha most nem csinálják meg. Köszönöm szépen. Ezután a rövid kis beszámoló után szeretném átadni a szót Rósz András és Gyulai József akadémikus uraknak a Bela utca és ötvös kísérletekkel kapcsolatos.
Hölgyeim és uraim, kedves sorstársak! Amikor Almár Iván megkért arra, hogy a űranyag technológiai programok egy részéről én, illetve mi beszéljünk, majd a másik részéről Gyulai professzor úr fog beszélni, akkor nem volt arról szó, hogy ilyen lehetetlen helyzetbe fogok kerülni, hogy egy ilyen előadás után kell száraz tudományról beszélni. Ez nem lesz túl egyszerű, de azért megpróbáljuk. Mielőtt itt várakoztunk arra, hogy megkezdődjön az összejövetel. Arról beszélgettünk, hogy a véletlennek vagy a szerencsének milyen nagy szerepe van az ember életében. A véletlen által adott szerencsének talán így a legpontosabb a fogalmazás. Ugyanis itt többször elhangzott, hogy az űrrepülést egy évvel elhalasztották. Na most amennyiben az űrrepülés a megfelelő időben végbe ment volna abban az évben, amikor ezt tervezték, akkor persze én most nem ülnék itt. De nem csak itt nem ülnék, valószínűleg sok minden egyéb sem történt volna meg velem vagy velünk többünkkel. Mert ugyanis akkor derült ki, hogy nincs a magyar programba anyagtudományi program, kutatás, és akkor gyorsan csinálni kellett egy anyagtudományi programot. Ez 1979 novemberében, azt hiszem novemberében volt, amikor egyszer mi összejöttünk a Vasipari Kutatóintézetbe, úgynevezett Beal utca program előkészítésének az első pillanatában. Hadd mondjam el, hogy a Beal utca programot Fuchs professzor úr, akkor a Vasipari Kutatóintézetnek az osztályvezetője vezette, találta ki, tehát ez az ő nevéhez fűződik. Mi akkor ugye 31-nál évesen ifjú kutatók voltunk, Babok György barátommal együtt, aki szintén itt ül, és Buza Gábor barátommal, aki pedig ott vagyon. Tehát mi igen ifjú kutatók voltunk, akik ebbe hát szerepet kaptunk. Amikor elmondták azt nekünk, hogy kellene egy ilyen programot csinálni, őszintén megmondom, hogy fogalmunk nem volt arról, hogy mit érdemes az űrben kutatni, űrben kísérletezni. Ma már jobban tudom, 30 év eltelt, ugye, ma már kicsit jobban tudom, hogy az űrkutatás az egy olyan szó, amiben nagyon sok minden van benne. Ugye lehet az űrből kutatni, lehet az űrt magát kutatni, és hát lehet az űrben kutatni. Mi az űrben kutattunk, vagy próbáltunk kutatni, az űrt felhasználva, mint laboratóriumot. Ugyanis az űrnek számunkra, anyagtudósok számára egyetlen egy pozitívuma van, az a nagyon rossz szóval illetett mikrogravitációs környezet. Ugye azért rossz szó, mert a hallgatóimat én meg szoktam kérdezni, hogy kedves diákok, kedves hallgatók, ott az űrállomáson a gravitáció ugyan működik-e? És hát mindenki rávágja, hogy hát nem, hogy működne, hát mikrogravitáció van ott, ugye? Hát aztán fel kell őket világosítani, hogy álljon meg a menet, ez azért nem egészen így van. Minden esetre ugye ki tudjuk használni ezt a rossz szóval mikrogravitációs környezetet. Miért is tudjuk kihasználni? Hát ott ugye ment az agyalás. Hozzá kell tegyem, hogy ráadásul nem is nagyon volt akkor még anyagtechnológiai kísérlet, olyan, amit részletesen publikáltak volna. Tehát Nem állítom, hogy egyáltalán nem volt, de nagyon kevés ilyen kísérlet volt. Tehát folyt az agyalás, ugye mondtuk azt, hogy majd fönt lesz ez, meg a, ja, hogy nincs fönt, meg lent, szóval próbáltuk megtanulni, hogy, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy űrben kutatni. És ez megint csak azt kell mondani, hogy Fuchs professzor úrnak az ötlete volt, az egyik biztos, hogy csináljunk olyan kísérletet, amelyben fontos és érdekes az, hogy az olvadéknak az áramlása az ki legyen zárva. Ugyanis ez az egyetlen egy dolog, amelyben különbözik a földi és az űrben végrehajtott kristályosítási kísérlet, hogy a földön az olvadék, ha tetszik, ha nem, hőmérsékletkülönbség, koncentrációkülönbség miatt elkezd áramolni, miközben a kristályosodás folyik. Hát ez aztán kihatással van persze a szerkezetre. Ha ez a mikrogravitációs körülmények között végezzük ezeket a kísérleteket, hát akkor ezt nagy körülbelül ki lehet zárni. Vannak óriási meglepetések azóta egyébként, hogy nem így működik a dolog pontosan, de akkor mi azt hittük, hogy ezt úgy teljesen ki lehet zárni. Na, ennek megfelelően két kísérletet találtunk ki. Az egyik az egy tulajdonképpen egyszerű kísérlet volt, egy alumínium rézötvezetet megolvasztottunk, vagy irányítottan kristályosítottunk. Az egyik filmen jól lehetett egyébként látni pontosan azokat a kapszulákat, amiből én hoztam egyébként, nem is tudom, minek mondjam ezt, tehát ebbe kaptuk vissza. Hát konténer, ez ég tudja. Ebbe kaptuk ezeket a próbákat vissza annak idején. Tehát kitaláltuk ezeket a kísérleteket. Húza Gábor kollégám mindjárt mesélni fog arról, hogy az előkísérletek hogyan zajlottak. Talán még egy apró történet, illetve még két megjegyzés. Az egyik, hogy úgy volt, hogy Fuchs professzor úr itt fog ülni, itt én helyettem. Üdvözletét küldi, sajnálja, hogy nem tud itt lenni. 80 éves, és hát apró egészségügyi problémái miatt ő ezt most nem vállalta. Van egy tulajdonképpen egy rossz hírem még. A rossz hír az az, hogy ez a Vasipari Kutatóintézet, amelyikben ezt kitaláltuk, és hát végre is hajtottuk. Én ugyanakkor nem a Vasipari Kutatóintézetben, hanem ugyanúgy, ahogy most is a Miskolc Egyetemen dolgoztam. De mindesetre, ahol kitaláltuk, ez nincs ma már. Helyette, hát helyette. Azon a helyen sok minden működik, többek között a Baj Zoltán Anyagtudomány Intézet, mindenképpen a Buza Gábor kolléga az igazgatója egyéb iránt. Ugyanakkor van egy jó hírem is még, akik ezeket a kísérleteket csinálták, mindenki él. Mindenki él. Még 30 év elteltével még létezünk. És akkor talán még egy apróság, hogy a név. Ugye hát ez egy furcsa név, Bealuca, ez lett a neve ennek a kísérletnek. Fuchs professzor a csarokba szorították, ha jól tudom, Moszkvában. Talán Gyulai professzor ezt jobban tudja, ugye? Mert igen, akkor megkérem.
Tehát mindegy.
Jóskát, hogy mesél. Én nem voltam ott, én csak elmondásból ismerem a történetet.
Hát Eriket tényleg megkérdezték, hogy mi ez a blőrül, ugye? És nem értették a szovjetek, de aztán, amikor megmagyarázta, hogy ez a felesége keresztnevéből csinált mesterséges szó, akkor tulajdonképpen elfogadták a dolgot, és végül is aztán nem kifogásolták. Majd én beszélek az ötvösről, hogy az hogy lett ezek után. Visszaadom azt.
Köszönöm szépen, és van szerencsém bemutatni a Bell utca egyik felét, ott ül a feleségem. Tehát így indult ez a dolog, és hát nem kis nehézségek árán előkészítettük ezeket a próbákat. Buza Gábor kollega tud erről részletesen mesélni, mert ő volt az, aki tulajdonképpen a próbákat végül is olyan állapotba hozta, hogy el lehetett vinni, föl lehetett az űrállomásra vinni, és hát ez nem volt egyszerű móka. Gábor.
Kedves kolléginák és kollégák, igazándiból, amit mondani szeretnék, a tudományos része már elhangzott, félmondatot összerakom, és akkor helyén vagyunk, mert mindaz, amit csináltunk, nem jöhetett volna létre a Tunsgram, a KFKI és itt tovább cégek, notabene egy csomó kollega nélkül nem jöhetett volna létre, és azt hiszem, hogy abban a Bealuca csapatban én voltam a legfiatalabb. Kifejezetten zöldfülű, és a tudós tanáraim, professzoraim kitalálták a kísérletet, nekem pedig csak na most már akkor csináld meg, innentől egyszerű. Hát úgy is tűnt, az egyik kísérlettel azonban nagyon meggyűlt a gondunk, mint később kiderült, mert hogy primitív kísérlet, rakjuk össze az alumíniót meg a rezet, utána majd föl kell hevíteni, és anélkül, hogy megolvadhatna egyik vagy másik, annál kisebb hőmérséklete, neutektikus reakció, nem akarok ilyen részletebben, mert majd össze fog olvadni ez a kettő. Hát hurrá, csavart nem lehet használni, mechanikus összeszorítás megint csak kicsukva, és utána végül is marad egy nagyon egyszerű kis szerkezet, egy ilyen bimetál jellegű darab. Csináltuk is az előkísérleteket, rendkívül kevés adatát rendelkezünk, hogy egyáltalán a kemence milyen termikus tulajdonságokkal rendelkezik, melyben majd ez az olvadás létre fog jönni, és ahhoz, hogy a földi ellenőrző kísérleteket megtehessük, ahhoz először kellett modellkemencét csinálni abból a néhány számadatból, ami szimulálja mintegy azt, ami fönt lesz majd a világőrbe. Na hát a kísérletek borzasztóan nem akarták igazolni elképzeléseinket, mert hogy az ígér nem akart egyértelmű összeolvadási szituáció létrejönni az alumínium és a rész között. Ahogyan ezt már hallottam a kollégáktól is, velem ugyanaz történt, reggel 7-kor kezdtem, 10 óra környékén már otthon is voltam, de persze nem 3 órával később 10-et jelent, hanem édesapámmal körülbelül egy időben, aki az állami hangversenyzenekar zenészeként a koncert után tért akkor tájt haza, és látva elcsigázott fiát, mondta, hogy fiam, nem tudom, hogy mi a francot csinálsz, de biztos valamit fordítva. Ez annyira közhely volt, hogy nem is foglalkoztam vele, hanem lefeküdtem, de éjszaka úgy 3 felé arra ébredtem, hogy mit is mondott nekem idősapám, hogy fordítva. Mert mit csinálhatok én itt fordítva? És akkor esett le a tanító, hogy te jó Isten, hát senki nem nézte meg, hogy mennyi az alumíniumnak meg a réznek a hőtágulási együtthatója. Nem mindegy, hogy mi van belül és mi van kívül, mert hogyha belülre rakom a rezet, kívülre az alumíniumot, az alumínium letágul a rézre, és ott olvad össze, ahol ő akar, vagy éppen van egy érintkezési pont. Meg kell fordítani. Másnap reggel beszaladtam Fuchs professzor úrnak, mondva, hogy mi történt, vagy mi az elkérdés. Persze addigra már megnéztem a könyvbe a hőtágulási együttről, hogy baromi okos lettem hirtelenjébe, és kipróbáltuk, hogy rögtön az első pillanatban ment. Na ebben az volt a poén, hogy ugye mi novemberben csatlakoztunk a játékhoz, májusban meg már repülés. Tehát itt sok idő nem volt a kísérletezgetésekre, modellezésekre, meg kell csinálni. Ebben persze kiváló partnerek voltak többek között a Tunzsram is, ahol napi vendég voltam, hogy ennek a tokozását és itt vább el lehessen indítani. Ennek a történetnek a tanulságát én is el szokom mondani mindig hallgatóimnak, hogy az, hogy kitől kaptok s milyen gondolatot, ötletet, ne értékeljétek az alapján, hogy ki mondta, hanem a gondolatot próbáljátok megérteni. Mert édesapám, mint mondám, hát messze nem volt műszaki, mégis ő adta a kulcsot abban a pillanatban, ami lehetővé tette ezt az űrreplést. Köszönöm, egyébként pedig a földi kísérletek utána pillanatok alatt igazoltak mindent, ez akkor készült, néhány nap alatt összejöttek ezek a kísérletek, hogy a gravitáció esetében hogyan történik az alumíniumnak meg a réznek az összeolvadása, űrkörülmények között igazolódtak azok a kezdeti feltételezések, némi finomítással, ahogyan azt Rósz András professzor úr mondta. Köszönöm, ennyit szerettem volna.
Nem sokkal a űrrepülés után, néhány évvel volt egy konferencia, a Fuchs professzor úr, Vorarlbergben egyébként, Fuchs professzor úr részt vett, és ott részt vett a Max Planck intézetnek, a Stuttgart Max Planck intézetnek az igazgatója, Fischmeister professzor úr is, aki felvetette, hogy ebből a csoportból, aki ezt csinálta, egy kollégát ő meghívna 3 hónapra. Menjen ki, és hát valamit csináljon. Ugye ebből a csoportból 2 már külföldön voltak, Buza Gábor kollega, ha minden igaz, valahol Németországban volt, Babok György kollega elment Líbiába, ha jól emlékszem, ugye. Fuchs professzor úr pedig nagyon gyorsan fölmérte, hogy egy olyan embert kívánnak, aki valamit csinálni fog, dolgozni, nem igazgató helyettes vagy igazgatót szeretnének odavinni, tehát maradék elven én maradtam. Ezt abszolút komolyan mondom, maradék el volt. Én ezt követően 11 éven keresztül minden évben kint voltam, Stuttgartban, majd Darmstadtban, ilyen a véletlen. És ez a véletlenhez tartozik, illetve ebből következett még 2 dolog. Hát az egyik az, hogy hogy ezeknek az, a vizsgálatoknak az eredménye volt az, hogy rájöttünk arra, hogy azok az eszközök, amelyek odafönt vannak, kis teljesítő eszközök, mondom, amit itt lehetett is látni egyiket, a splávot egyébként, azok hát nem igazán jó eszközök, tehát ennél azért lehet jobbat is csinálni, és kialakult az eszköz, amit aztán később úgy hívtunk, hogy a magyar űrkemence, ami egy egészen különleges elven működő berendezés, aminek példányai ma kint vannak a NASA-ba, Huntsville laboratóriumba. Sajnos az ISS-re nem kerültek föl, ennek nem annyira tudományos, mint egyéb okai vannak, aminek, hát, amit nem érdemes részletezni. A harmadik dolog pedig az, hogy tulajdonképpen ennek a űrkísérletnek volt a folyamánya az, hogy konferenciákat tudtunk rendezni, nemzetközi konferenciákat, és minden negyedik évben rendezünk egy olyan nemzetközi konferenciát, aminek itt van a kiadvány, ez az ötödik már, amin 100-120 külföldi van itt Amerikától, 25 országból voltak most itt, és ebből az utolsó kötetben az első cikk a Bealucáról szól, egy összefoglaló cikk, és egy második cikk, az pedig az ötvösről szól 30 év után Gyulai professzor úrtól, illetve Fuchs professzor úrtól. Ebből szívesen adok, nem az a könyvből, de a két cikkből. Köszönöm szépen.
Igen, mi maradt nekem? Én egy kis sztorizással kezdeném. Amikor legelőször az akadémia körlevelet bocsátott ki, én a KFK-ba vezettem a félvezető programot, bitang szerencsés emberként, mert az életemnek harmadát a Caltech-en töltve pendliztem a KFK és a Caltech között, úgyhogy eléggé ismertem Amerikának is az ilyen jellegű dolgait. Na, szóval az a lényeg, hogy jött egy fölhívás, hogy lehet javasolni űrkísérletet, és ez pont akkor volt, amikor az amerikai gimnazista, most hirtelen a nevét nem tudom, utána kellett volna néznem, azt javasolta, hogy nézzék meg, hogy a pók tud-e az űrkörülmények között hálót szőni. Én azt mondtam a munkatársaimnak, ide figyeljetek, ha ilyen jót javasol valaki, akkor beleugrunk, ha ilyen ötletünk nincs, akkor nem. Nem is javasoltunk, nem volt ilyen jó ötletünk. És ekkor történt az a 79-es dolog, hogy a szovjetek elégedetlenek voltak azzal, hogy a magyarok technológiai kísérleteket nem javasolnak. Szabó Ferenc, a KFK akkori főigazgatója behívatott, és mondta, hogy Jóska, menj, utazz ki, és nézd meg, hogy mit lehet csinálni. Első kérdésem az volt, hogy mi lesz az útlevelemmel. Azt mondták, nem, hát ez az útleveledet nem befolyásolja, járatsz továbbra is Amerikába, és így tovább. Szóval mondom, jó, akkor utána nézek a dolognak. És ugye kimentünk, és ott találtam Fuchs Erik professzort, egy nap együtt voltunk kint Moszkvában. Lényegében a délután közepére tudtuk kideríteni, hogy mit tud ez a két kemence, úgy egyáltalán, mert látni nem láthattuk, csak néhány rajzon magyarázták. Szomorúan kellett konstatálnom, hogy az én szilíciumommal az égvilágon semmit nem tudunk hőmérsékletileg csinálni. Az egyetlen megoldás, és akkoriban ugye a telefon, hogy fölhívjam Magyarországot, szóba se jött, hogy olyan anyagokat próbálok, félvezető anyagokat kristályosítani, amelyeknek az olvadáspontja lényegesen alacsonyabb, mint ami volt, és ez tulajdonképpen beletenyerelés volt a Műszaki-Fizikai Kutatóintézet témáiba. Vettem egy nagy lélegzetet, reméltem, hogy ha én bejavasolok néhány kísérletet, akkor hazajöve nem lesznek dühösek rám, hanem azt mondják, hogy melléd állunk, és megcsináljuk. A három kísérlet közül az egyik volt, hogy gallium-arzenid fluxos növesztéssel próbáljunk gallium-arzenid epitaxiás kristályt növeszteni. Gallium-antimonid kristályt még senki se növesztett az űrben az ismereteim szerint, ajánlottam, hogy ez legyen. És a harmadikként az indium-antimonid kristály növesztését javasoltam, mert ezt már az amerikaiak megnövesztették, működött, és bizonyos eredmények. Tehát le lehetett kontrollálni, hogyha valami kijön, hogy ez hogy fog hasonlítani ahhoz, amit mások is csináltak. Ez a három kísérlet elindult. Hazajöve a MÜFI csapatain, és ez a csapat állt össze. Ja, a névről kell, ígértem, hogy valami picit még mondok. Hát ugye olyan szellemes, megint nem tudtam lenni, mint Fuchs Erik, hogy a feleségek neve le volt lőve, de akkor eszembe jutott, hogy azért ötvös, a nagy ötvös, ugye, az egyrészt szójátékként alkalmas az ötvözésre, és ezt aránylag gyorsan megették a szovjetek, hogy na, még tetszett is, nekik megmagyaráztam, hogy az etves az tulajdonképpen ugye egy nagy magyar fizikus, és az ötvözéssel szójátékként is használható. Hát így lett az ötvözés. Hogy az gallium-arzenid miért nem sikerült, azt röviden annyit mondanék róla, hogy nagy vitáink voltak, és Fuchs Erikkel a legnagyobb harcunk volt, hogy a szovjetek ugye úgy viselkedtek, hogyha bármi nem stimmel, ott mi vagyunk a hunyók. Ugye, ha robban, akkor az, ha a gallium-arzenidből az arzén kiszabadulna, akkor az, ha bármi történik, ott mi nekünk kellett. De a legnagyobb vitánk azzal volt, hogy azt mondták, hogy volt, lehetett látni egy pillanatra azt, amit a Kubaszov nyomkodott ott ilyen hőmérsékleti gombokat, hogy mondjuk meg, hogy a berciék melyik gombokat nyomják meg a különböző kísérletekhez. Mire mi azt mondtuk, hogy egy frász, miért nem mondunk meg, mert azt mi nem tudjuk. Mi azt meg tudjuk mondani, hogy a kapszulában milyen hőmérsékletnek kell lenni, az a mi dolgunk. De hogy melyik gombot kell a berciéknek megnyomni, azt mondjátok meg ti. Hát végül nagy nehezen megmutatták nekünk a kemencét, az is egy külön cirkusz volt, hogy hogy lehetett azt megnéznünk. Attól egy kicsit lett valamilyen érzésünk, hogy na mit, mekkora eltérés is lehet a kapszula belseje meg a nyomógombok között. Ugye nincs az űrben, nincs a levegő se áramlik, ugye, úgyhogy a hőátadás is teljesen más. Végül két kísérlet tényleg jól sikerült, a gallium-arzenidnél ott olyan 10 fok körül elszállt a hőmérséklet, úgyhogy az nem volt értékelhető. A kísérletek végére nekem tulajdonképpen én azért nem mehettem át, akkor átadtam Gyuró Imrének a stafétabotot, meg a vezérbotot, mert nekem akkor ki kellett a Caltechre mennem, volt egy megbeszélt kísérletem, és hát lényegében Imre vezényelte aztán tovább.
A Gáborhoz hasonlóan én is Benyáminként kerültem a csapatba. Én 78-ban végeztem, utána behívtak tartalékosnak, valamikor szeptemberben leszereltem, és októberben, novemberben közölték, hogy űrprogramot fogunk csinálni. Tehát én tényleg az volt ugyanígy, ahogy a Gábor mesélte, meg kell csinálni. Most ebben ilyen problémáink voltak, hogy ezeket az anyagokat, mint szó volt, ebben van arzén, gőzölök, minden, hogy kell ezt becsomagolni, kvarcampullába, de miért tapad bele, milyen elkezdtünk gondolkozni, hogy ha megolvad, akkor milyen formája lehet? Hol fog föltámaszkodni a grafitnál, vagy nem? Vagy hol fog kitüremkedni a maradékanyag? Tehát rengeteg ilyen apró problémánk volt, amit hát minden tapasztalat nélkül is csak fejben próbáltunk megoldani, illetve elképzelni, hogy fog ez kinézni. Tehát végül a dolog így összeállt. Én képviseltem valószínűleg hevenyoros tudásom alapján a anyagtechnológiát kint a cubban, tehát én is cuppogtam kint, ami hát ilyen fiatal embernek iszonytatóan nagy élmény volt természetesen. Ennyi ember köré kerülni. Kint a feladataink, ahogy szó volt, eléggé súlytalanságban voltunk mi is. Mindenféle megkeresések voltak, hogy próbáljunk szerezni színes filmet, nem tudom még miket, mert ugye az akkor hiányzik volt odakint. Az elején valóban ez volt, hogy ott ültünk benne ebben a szobában, és egymást néztük a kollégákkal. Az elején iszonytató vendégjárás volt a Honvédelmi Minisztértől az égvilágon mindenki. Aztán ahogy telt az idő, ez lazult. Tehát akkor már jöttek a űrhajósok, akkor beszélgettünk, akkor kimentünk a karzatra, akkor nézelődtünk. Tehát az a rész az bizonyosan érdekes volt, és ott sok minden benyomás ért minket. Tehát ami számomra nagyon érdekes volt ezekkel az emberekkel találkozó az űrhajósokkal, hogy rendkívül nyitottak voltak, rendkívül barátságosak, közvetlenek voltak, beszélgettünk velük. Tehát nem érződött semmi felsőbbrendűség, vagy felsőbbrendű tudat ezekben az emberekben. Tehát azért mondtam, hogy olyan ember, aki a pályája elején áll, nyugodtan tudtam beszélgetni bárkivel, aki ott megjelent, aki híresség volt. Kísérletekről annyit, tehát láttuk itt fönt a testedzést. Az egyik kísérletünk sajnálatos módon a testedzés áldozata lett, ugyanis a kristályhúzás az egy 8 órás folyamat volt, és hát ennél nagyon lassan és rezgésmentesen kell végezni, hát pont ezért csináltuk a űrhajó fedélzetén a mikrogravitációban, és egyszer csak közölték velem, hogy hát sajnálatos módon most van itt a testnevelés ideje, és hát ez bizony elég rázkódásokkal jár az űrhajón, úgyhogy ennek megfelelően ez a kísérletünk sajnálatos módon nem sikerült. Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna mondani.
Annyira venném még vissza a szót, hogy tulajdonképpen aláhúzzam annak a fontosságát, hogy a mi kísérleteink is jó minőségű félvezetőket növesztettünk, eszközminőségűt, meg egy csomó érdekes strukturális kérdést meg tudott válaszolni a csapat, jó néhány cikket jó helyeken tudtunk ebből publikálni, de valójában az volt világos, hogy nem csak a testnevelés, de egyáltalán a szovjetek hírhettek voltak arról, hogy klímaberendezéseket se tudnak csinálni, anélkül, hogy mikrogravitációs tereket ne gerjeszenek. Tehát olyan rezgés volt állandóan az űrben, hogy valóban a mi kísérleteinket is ez tette, hogy is mondjam, nem annyira értékessé. Úgyhogy az volt Fuchs Erikkel és a csapatával, meg a mi csapatunknak a konklúziója, hogy vagy ki kell tenni platformra a következő időkben a kristálynövesztőket, vagy, és akkor jött Fuchs Eriknek ez a nagyszerű ötlete, hogy mechanikai mozgás nélküli kemencét is lehet csinálni, hogyha egy sorozat szabályozható korong, szerű kemencéket rakunk egymás mellé, akkor már éppen megjelentek azok a vezérlő rendszerek, amelyekkel egy hőmérsékleti profilt mozgás nélkül egy álló kapszulán keresztül lehet vezetni, ugye? És át lehet vinni az egyik felét olvadásba, másikat megszilárdulásba, és ez az, amire Rossz professzor is célzott, hogy ebből lett a szabadalmaztatott magyar űrkemence, amire valamennyien büszkék vagyunk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen professzor uraknak a beszámolót. Én azon gondolkodtam, hogy nagyon sok szép magyar női név van még, meg nagyon sok okos ember ebben az országban, most már csak a szponzorok, illetve a lehetőségek kellenének ismételten ahhoz, hogy megint ilyen eredményeket tudjunk az űrben produkálni. Ha megengedik, akkor átadom a szót a Magyar Asztronautikai Társaság elnökének, hogy egy ünnepélyes aktusnak eleget tudjunk tenni.
Tisztelt hallgatóság, kedves jubiláló ünneplő társaság!
A végszó gyaránt szeretném elmondani azt, hogy úgy gondolom, hogy egyrészt okosodtunk, másrészt szórakoztunk, és ismételten talán nagyon sok emberbe amellett, hogy visszakívánja azokat az időket, mert fiatalok voltunk, de megfogalmazódik az a gondolat, hogy jó lenne, hogyha lenne ilyen lehetőség a magyar tudománynak is, a magyar űrkutatásnak is.
Távérzékelési kísérletekről, bioszféra és erőforrás programokról beszél Csató Éva, Buzó Pál, Bütner György, Lener János és Galácz András.
Át fogom adni a szót és az elnöklést Botelődnek, a Magyar Asztronautikai Társaság alelnökének és a Magyar Űrkutatási Iroda vezetőjének.
Jó estét kívánok és szeretettel köszöntök mindenkit, és egyúttal megkérem a távérzékelés csapatnak a képviselőit, hogy fáradjanak ide. Csató Éva, Bozó Pál, Bütner György, Lerner János és Galácz András. És átadom Évának a szót ott annak a mikrofonnak a formájában.
Jó estét kívánok! Ennyi érdekes is. Igazán tudományos előadás után egy kicsit nehéz megszólalni. A távérzékelés azért került be a programba, mert 1980-ra már sok űrfelvételünk volt általában, 1972-től az akkor ERTS-nek nevezett amerikai műhold ontotta a képeket, és Magyarországra is eljutottak képek, műholdképek. Ezen kívül több olyan műhold is keringett már, ahol kézikamerás felvételek készültek. Evidens volt, hogy ha a magyar űrhajós megy az űrbe, akkor ő is készítsen felvételeket, elsősorban Magyarország területéről. Ez a program érdekes módon ugye nem hozott létre olyan értelemben berendezés vagy műszert, mint ahogy láttuk. Ugye itt az volt a lényeg, hogy valamilyen méréseket, felvételeket készítsünk, és az volt az idea, az eszme, az elképzelés, hogy az űrrepüléssel egy időben a Föld felszínen is bizonyos méréseket, megfigyeléseket tudjunk végezni. Ezért tulajdonképpen minden igazából három helyen történt, az egyik itt Magyarországon a Föld felszínen, a másik Moszkvában, Bajkonurban kétszer is, és a harmadik pedig a világűrben. Én gyorsan elmondom személy szerint, amiben én részt vettem, és utána átadom a kollégáimnak a lehetőséget, hogy a 15 percet kihasználva saját élményeiket mondják el. Két alkalommal találkoztam az űrhajósokkal, illetve az űrhajós jelöltekkel, még négyőjükkel, kollégáimmal együtt. Az egyik alkalom az előkészítés alkalma volt a Csillagvárosban, amikor megpróbáltuk a kollégákkal együtt felkészíteni Farkas Bertalant, Magyari Bélát, Kubászovot és Gianni Bekovot arra, hogy is fogja látni, mit is fog látni az űrhajó ablakából, hogyha a Föld felszínre néz. Ezt azzal az egyszerű módszerrel próbáltuk elérni, hogy már meglévő földfelszínről készült űrfelvételeket vetítettünk nekik, és magyaráztuk, hogy mit látnak. Második alkalom akkor történt, amikor az űrrepülés ideje alatt a szakértői csoport tagjaként én is kimehettem Moszkvába, tehát nem Bajkonurban, hanem moszkvai, a CUP központba, azzal a néhány jó baráttal és emberrel együtt voltam. És ahogy elmondták a kollégák előzőleg, ennek a csoportnak igazából csak protokolláris szerepe volt, hiszen ott nagyon korlátolt volt a mozgásunk, igazából nem volt semmi feladatunk. Emlékszem, hogy a valamilyen szovjet rádió velem riportot készített, utána megkérdeztem az orosz tanárnőmet, ugye, mert én kinvégeztem Moszkvába, hogy hallotta-e, azt mondta, hogy hallotta, és az elég jól beszélt oroszul, ennyi. Tehát ez egy olyan siker volt körülbelül. És hát a tevékenységnek a folytatása az volt, hogy a Berci által készített felvételeket utólag itthon Magyarországon szintén ez a kis kollektíva kiadta egy Földünk a Szajút 6 fedélzetéből című könyv formájában. Ez elég jó. Én úgy emlékszem, hogy talán 3000 példányban adták ki, és nagyon hamar elfogyott, sajnos utólag. Én ezzel be is fejezem a beszámolómat, hogy mindenkinek legyen lehetősége. Bemutatnám a kollégákat. Bozó Pál akkor a Meteorológiai Intézetben dolgozott, jól mondom. Bütner Gyuri és én ugye együtt dolgoztunk már akkor is a Fölmérési Intézetben, talán, nem, Fölmérési és Távérzékelési Intézetben. Lerner Jancsi az ELTE térképtudományi tanszékén volt adjunktus talán, és Galácz Andris pedig már akkor is az őslintani tanszéken dolgozott az ELTE-n. Kezdjétek egymás után az emlékeket elmondani.
Jó, hát azt hittem én leszek az utolsó, mert hogy azzal, hogy az őslintani tanszéken dolgozom, valószínűleg a témától úgy körülbelül a legmesszebb vagyok. Ahogy itt már a bevezetőben szó volt róla, a mi bekapcsolódásunkat az a zseniális felismerés indokolta, hogy valaki rájött, hogy a szovjet űrhajón is lesz ablak. Ki fognak rajta nézni az űrhajósok, a magyar is. És hát valóban, ahogy Éva mondta, az volt a feladatunk, amikor az űrhajósokkal kapcsolatba kerültünk, hogy próbáljunk valami olyasmi ismertetőt nyújtani, amik megkönnyítik számukra, hogy tudományosnak nevezhető észleléseket végezzenek vizuális módon. Én azért kerültem ebbe a csapatba, mert az is a hatalmas felismerések része volt, hogyha valaki a Földre fentről rátekint, akkor egy a kettő az esője annak, hogy vizet fog látni. Mert hogy ugye körülbelül ekkora a szárazulattal és a óceánnal fedett területek aránya a Földön. Tehát valami olyas valakit kerestek, aki ehhez ért. Hát úgy gondolták, hogy ha valaki erről az egyetemen valamiféle kurzust tart, akkor ahhoz ért. És én az őslénytani tanszéken akkor geológus hallgatók számára óceánológia címen tartottam speciális kollégiumot. Ez elég volt a Magyar Tudós Társaságnak ahhoz, hogy én bennem e tekintetben szakértőt lássanak. Csodálatos napokat töltöttünk ezzel a kis négyes társasággal Moszkvában. Azért voltak csodálatosak, mert ellenőrizetlenül tulajdonképpen magunk örömére voltunk ott, elmentünk Csillagvárosba, találkoztunk Bercivel, illetve Magyari Bélával. Egy sztorit mondok el, csak azért, mert valahogy itt már szóba kerültek a Szovjetunió hősei. Én abban az időben cigarettáztam, és abban az épületben, ahol a kurzust tartottuk az űrhajósoknak, ott hát mindjárt láttam, hogy nem nagyon lehet cigarettázni. De arra rájöttem, hogy Magyari Béla dohányos, úgyhogy megkérdeztem tőle, hogy hol lehet itt rágyújtani. És azt mondta, öregem, egy helyen lehet, a WC-be. Úgyhogy fogtam a zsebre, vágtam a cigimet, kimentem a WC-re, hát kérem szépen, az egész WC tele volt a Szovjetunió hőseivel. Olyan széles, vörös csíkok voltak a nadrágjukon, hogy először azt hittem, hogy a pizsamába szaladtak ki, mert még a nagy szovjet űrhajósoknak, akiket ugye a Népszabadság címoldaláról, és ott rögtön tudtam azonosítani, azoknak sem volt szabad máshol dohányozni, csak a WC-ben. Úgyhogy ott a dohányfüstön keresztül számos kiváló űrhajóst láttam. Hát ez is a nagy emlékek egyike volt.
Ugye a munkamegosztás is kiderült, bioszféra program részei voltunk. Andrics képviselte a vizet, Pali a levegőt, jó magam meg a földfelszínt. Annak idején csak amerikai készítésű űrfelvételek álltak rendelkezésünkre, kézikamerás felvételek a Gemini, illetve Apollo program kapcsán, illetve voltak még színhelyes felvételek a Skylab űrállomásról. Amikor elkezdtük vetíteni, akkor a Skylab űrállomásról készült Magyarországról is felvétel, és a pápai repülőtér képe az igencsak felkeltette az ottani kollégák figyelmét, de nem volt annyira vészes. Hát akkor már a térképtudományi tanszéken dolgoztam, és volt egy doktorandusunk, aki Svájcból érkezett, és a Lancet felvételek alapján írta a doktoriát, és a Néphadsereg Térképészeti Intézetétől kijöttek, és nagyítóval nézegették a felvételeket, és titkosítani akarták annak idején. De hát végül is ezeket, mivel két példányba kerültek akkor be az országba, még nem titkosították. A Berci által készített felvételekkel kapcsolatban egy különlegességet említenék. A kedvenc felvételem az itt látható ebbe a könyvbe. Annak idején, amikor még oktattam a térképész tanszéken, ez volt az egyik vizsgakép. A kérdés az volt, amikor odaadtam a hallgatóknak, hogy nem árultam el semmit, csak az volt a kérdés, hogy milyen évszakban készült a felvétel. Dél-Afrikát ábrázolja, és kuriózum a kézikamerás felvételek között is. Ugye a megfejtés az ugye valamikor május és június, május végén, június elején, mert Bercinek a piros-fehér-zöld jelvénye, zászló, ami a karjára volt téve, fényképezés közben visszatükröződött a ablakon keresztül. Úgyhogy kevés ilyen felvétel található ugye egyáltalán a műhold felvétel irodalomban. És akkor még nagyon röviden egy kedves kis történet, a kijutásunk, nem is Moszkvában, Csillagvárosban történt, hanem amikor a delegáción kijutazott, és épp Andrissal sorba álltunk a 5. kerületi rendőrfőkapitányságon a piros útlevelünkkel, hogy megszerezzük a belépési engedélyt a Szovjetunióba. Kaptunk egy támogató levelet az Interkozmosz tanácstól, amely úgy kezdődött, hogy tisztelt rendőr, főkapitányság, a magyar űrhajós jelöltek felkészítése érdekében, stb. És az ügyintéző hölgy az első sort elolvasta, majd ránk nézett, kicsit úgy lebigyett a szája, elkomorodott, és hogy esett épp magukra a választás? És akkor köszönöm szépen, ez volt a történet, és akkor átadnám az ott Palinak.
Azzal kezdeném, hogy én nem voltam sem Moszkvában, sem Csillagvárosban, hanem Pencen akkoriban nem régen megalakult távérzékelési csoportban dolgoztam, és nekem az volt a feladatom, hogy ugye, ha már Magyarországi az űrhajós, akkor a Balaton nem maradhat ki, ugye hallottunk már Balaton műszert, de volt egy Balaton kísérlet is, ami azt célozta, hogy a Balaton vízminőség állapotát térképezzük az űrből. Ilyenre jó példákat láttunk már szakirodalomból, hogy konkrétan arról van szó, hogy a felvételeken látható tónusok, azok kapcsolatba hozhatók, például az alga koncentrációval, vagy pedig a lebegőanyag koncentrációval, és mint tudjuk, az alga koncentráció akkor tehát probléma volt a Balatonban, beződült már időnként a tó elsősorban a Keszthelyőből, és ezt próbáltuk, vagy ezt szerettük volna kimérni. Az történt, hogy én május, ugye valahanyadikán levonultam a Balatonhoz, gyönyörű szép idő volt, jó éreztem magam, és várakoztam, hogy az operatív központból, Pencről jöjjön a jel, hogy mikor kell hajóval kimenni, és a Balatonban vízmintákat venni. Na most hát 5 vagy 6 napig vártunk, végig jó idő volt, lebarnultam mindent, de csak nem jött, 79-ben nem jött a jel. Akkor ugye eltelt egy év, megint levonultunk, és hát akkor is ugye elég nehezen akart jönni a jel, aztán egyszer csak megjött, végig is mintáztuk a Balatont, vízmintavétel, ugye fél órán belül analizálni kell, mert különben az algák elszaporodnak, és így tovább. Ezek mind megvoltak, csak sajnos a Farkas Belci nem repült el a Balaton fölött, mert egyéb szempontok szerint a pálya az másmilyen volt. Tehát sajnálatos módon ez a kísérlet hát nem mondható hát teljesen pozitívnak, de aztán nem csüggettünk, és az elmúlt 30 évben azért a környezetvédelem vagy mezőgazdaság terén számos hasznos gazdaság szempontjából is hasznos alkalmazást tudtunk kialakítani, és hát továbbra is ezen ügyködünk. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Mint Éva elmondta, én a meteorológiával foglalkoztam annak idején, a meteorológiai távérzékeléssel, és hát ugye akkoriban már elég sok műholdfelvételünk volt, tehát én összegyűjtöttem az űrhajósoknak egy csomó műholdfelvételt, és hát próbáltam azokon magyarázni a különböző meteorológiai jelenségeket, többek között a ciklonoknak a működését, meg hogy az milyen fontos, mert hiszen az az egész időjárásunkat vezérli. És hát nagy izgalmamba, véletlenül ugye itt már szóba került, hogy hát diákat vetítettünk, mert akkor még az volt a technológia. Nagy izgalmamba fordítva tettem be a diát a diavetítőbe, úgyhogy fordítva forogtak a ciklonok. Amit persze senki nem vett észre, csak a végén azért a két űrhajós odajött, hogy hát te, Pali, nem fordítva kellett volna ennek forogni, mert amit magyaráztál, meg ahogy a kép kinézett, az valahogy nem egészen jött össze, de úgy mindenki nagyon meg volt elégedve az előadással. A csillagváros élmények közé tartozik az, hogy hát nem volt szabad tudnunk, ez még nem hangzott el, de nem tudom, emlékeztek-e rá, de nem volt szabad tudnunk, hogy hívják ezeket a fiúkat. Tehát bejött két Schneidig százados, és nem lehetett tudni, hogy most Béla vagy hogy hívják őket. Tehát százados elvtársnak kellett szólítani, nem volt mese. Nem csak a Balaton kísérlet zajlott ebben az időben, hanem az űrrepüléssel egy időben, a 80-as év alatt, hanem a földfelszíni vizsgálatok is voltak, annak a reményében, amit már Gyuri elmondott, hogy hát az űrhajó fölöttünk repül el, és hát a meteorológiai szolgálat, meg illetve az Interkozmos Tanács, és az Azerbajdzsáni Tudományos Akadémia együttműködésébe egy ilyen nagy orosz teherautóra, ZIL teherautóra szerelt spektrális műszerkocsi jött Magyarországra, ahol különböző teszterületeken, Abátszalókon, Pencen járkáltunk, és hát az elmélet az volt, hogy az űrfelvétellel egy időben hát a Föld felszínen is vizsgáljuk a különböző objektumoknak a spektrális visszaverő képességét, és hát ebből megpróbálunk valamiféle következtetéseket levonni. Hát mit nem mondjak, ez a kocsim viszonylag hát olyan, hát jó állapotban volt, de azért voltak vele apró gondok, mert saját lábán jött el Bakuból, tehát ami azért elég hosszú távolság, és hát útközben több minden történt vele, többek között elromlott a féke, és fék nélkül jöttek meg Magyarországra, és akkor mondtuk, hogy hát itt azért nem így kéne közlekedni. Mondták, hogy hát ha Bakuból eljöttek idáig, akkor ezzel itt nem lesz probléma, ne aggódjak. Na most az első kanyarba ott a Bátszalók környékén bele is borultak az árokba, úgyhogy aztán a laktanyába kellett, közeli laktanyát kellett ott keresni, és akkor valahol ott találtunk segítséget a honvédségnél, hogy húzzanak már ki bennünket, meg valahogy pofozzák össze a kamiont. És aztán már csak egy apró adalék így, vagy emlék az űrhajózásról, ugye, hogy hát mivel az űrhajósnak volt meteorológiai programja, és hát a szolgálat elnöke meghívta a Farkas Bercit, hogy hát akkor tegyen látogatást ugye a meteorológus tudományos közösségbe, és hát meg is volt szépen a program, előadás, minden, és akkor kérdezi, egyszer csak hívott az elnök, hogy hát mondjam meg, hogy mit szeret a Berci inni. Hát mondom, én úgy emlékszem, hogy minthogyha unikumról lett volna szó, mert ez ugyan nem hangzott el itt az élelmiszeres dobozoknál, vagy az élelmiszer dolgoknál, de én úgy tudom, minthogyha valami kis tubusba egy kis unikum is becsempésződött volna az űrhajó fedélzetére. És hát ugye én ezt a sztorit hallottam aztán a kollégától, meg az űrhajósoktól, és akkor mondtam a főnöknek, hogy hát unikum. Gyorsan ki is ugrasztott valakit a sarokra, hogy hát akkor hozzon egy kis unikumot. Hát kiderült, hogy hát nem lehet unikumot kapni abba az időben, ugye még ez probléma volt. Hát nem volt mit tenni, úgyhogy kénytelen volt fölhívni a likőrgyárnak a vezérigazgatóját, és hát elmondta, hogy hát bennünket most meg fog látogatni Farkas Bertalan nyelvtárs, és hát szeretné vendégül látni egy unikummal. Úgyhogy az unikum és Farkas Berci egyszerre érkeztek a meteorológiai szolgálatba élménybeszámolóra. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is mindannyiótoknak, mindannyiuknak a visszaemlékezést. Úgyhogy akkor kérném szépen Szabó Józsefet és Ferenc Csabát, hogy szíveskedjetek megosztozni a 15 percen.
Hát akkor engedjétek meg, hogy ott folytassam, ahol az előbb abba maradt. Egy űrrepülést akkor is, hogyha annak az indítatása egy nyilvánvaló politikai szándék volt. Mert hiszen az volt a szándék, hogy a Szovjetunió a csatlós országok űrhajósait hamarabb repültesse, mint ahogy kirajzolódott már az űrrepülőgép a látóhatáron, hogy megkezdődik a nyugati térfélen a sok ország űrhajósának az űrrepülése. Ez igaz, de ehhez egy nagyon komoly orosz-szovjet kutatói gárda volt azon az oldalon, és ezért egy nagyon komoly tudományos programot vártak el, és űrrepülés volt. Űrrepülni nem lehet viccből. Űrrepülni nem lehet felkészületlenül. Mindig azt mondtam, hogy hiába festünk egy akármilyen bazinagy vörös csillagot, most igyekszek szó szerint visszaemlékezni, a dobozokra, attól az nem működik a világűrben, csak akkor, ha megfelelő minőségű. Na most éppen ezért az űrkutatási kormánybizottság titkárságára, majd az Interkozmosz tanács titkárságára, ami közben átvett lett, mert a szovjet nyomásra át kellett rakni az akadémiához, illetve a Magyar Honvédség oldaláról rendkívül komoly szervezés kellett ahhoz, hogy ez az egész működjön, hiszen mindenki látta, egy sokoldalú programot fogtunk össze. És ennek minden darabja összehangoltan időre ki kellett érkezzen a Szovjetunióba, ki kellett érkezzen Csillagvárosba, majd Bajkonurba, át kellett essen a minősítéseken, a csomagoláson. Semmivel sem volt egyszerűbb vagy primitívebb, mint ahogy ma a European Space Agency-nél, vagy bárhol másút, vagy éppen az orosz űrügynökségnél egy űrrepüléshez az eszközöket elfogadják, minősítik és összerakják. Ennek következtében össze kellett hangolni, és ellenőrizni kellett, hogy a minőség megvan-e. Az már nem ránk hárult, hogy a berendezéseket végül majd az űrhajóba becsomagoljuk. Tehát onnantól kezdve, amikor ezeket a berendezéseket átadtuk, akkor már azokat csomagolták, a programokat az űrhajósok menetrendjébe bele kellett iktatni, még így is akadt zavar, hiszen láttátok, hogy az Ötvös és a Beal utca kapcsán bizony többször is előfordult, hogy a kemence üzemet nem hangolták össze az űrhajósok egyébkénti programjával. És ez a Szaljut 6-on, amelyik egy jóval kisebb szerkezet volt, mint a nemzetközi űrállomás, és az egyéb mozgó alkatrészek és egyébek okozta problémák miatt gondot okozott. Ezért engedjétek meg, hogy összesen két dolgot mondjak. Az egyik az itt merült fel, nem csempésztek be semmit az élelmezésbe. A helyzet az, hogy semmi csempészés. Ilyet nem lehetett csinálni. Tehát akik összefogtuk, pontosan tudtuk, hogy mi hogyan készül. A magyar élelmiszeriparnak és az élelmiszeripari kutatónak egy rendkívüli teljesítmény, amit a legjobban talán azt sajnálom, hogy az nem folytatódik ma, mert a többi az folytatódik. Folytatódik a távérzékelés, folytatódik az összes többi, ami ott megszületett, repülnek a pillék, folytatódnak űrélettani kísérletek, tehát ez az emberes űrrepülés, ez nem propaganda repülés volt végül, hanem éppen azért, mert az orosz kollégák elvárták a komoly tudományos programot, és ez az elvárás a Szovjetunió kéréseként érkezett meg ide, éppen ezért hozzájuthattak azok az emberek, hogyha éppen az útlevele szerint nem is utazhatott volna ki mondjuk Csillagvárosra, de hát a helyzet azért nem kérdés, ő ért hozzá, neki kell csinálni. Ezért a program előkészítésekor mindent előre tudtunk, és az egyik legügyesebb fejlesztés, ami technológiai áttörés volt az élelmiszeriparban, az italoknak olyan gélállapotba vitele, amelyikben nem válik cseppekké. Tehát nem, mert ugye a legnagyobb probléma a súlytalanságban, hogy minden folyadék cseppként szétporlik, és akár be lehet lélegezni, ami akár súlyos veszélyt okoz. És ez egy nagy teljesítmény volt. Igen, többek között unikum is ment fel. Ma is van otthon nálam egy komplett készlet a konzervekből és a tubusokból. Ott őrizgetem. A helyzet az, hogy nem puposodnak, tehát a lányok, fiúk ragyogó munkát végeztek. El kell majd töprengünk, hogy ezt hogy folytathatjuk. A másik egy illusztráció, és aztán továbbadom Szabó Jóskának, mert jobb egy illusztráció, mint most arról beszélni, hogy mi mindent hogyan kellett összeszervezni, hogy amikor becsúszott a kocsi fék nélkül a kanyarba, az árokba, akkor jött a telefon, és akkor rohantunk eszünk nélkül, hogy megnézzük, hogy legalább sérülés történt-e, mi lesz. Akkor még úgy nézett ki, hogy a magyar start megtörténik, aztán kiderült, hogy a magyar start nem történik, mert akkor át kellett szervezni az egészet. A helyzet az, hogy jött egy távirat, még ugye a 79-es starthoz ütemezve Moszkvából, akkor már az akadémia volt, az akadémia főtitkára, az Interkozmosz tanács elnöke, hogy a magyar elvtársak nem készítik megfelelő minőségben és megfelelő tempóban a berendezéseiket. Helyzet az, hogy Márta eléggé meglepődött, és Márta Ferenc is telefonált, hogy hát most mi van? A helyzet az, hogy mondtam neki a telefonba, hogy ez bizony igaz. Ugyanis egy csomó olyan embert is be kellett vonni, akik egyrészt akkor magas beosztású vezetők voltak. A Medicor, ha szóba került, hát a Medicor vezérigazgatója az nem szakember volt, hanem egy akkori, hadd idézem az akkori kiszólásunkat, egy elvtárs. És a helyzet az, hogy ő szabta meg, hogy ott mi folyik. Ő szabta meg, hogy mit fogadnak el. Mert ugyanakkor arra igényt tartott, hogy ezt a kiemelten fontos programot ő kontrollálja. Másnapra összerántott Márta, mert ugye Moszkvából jött a telefon, a távirat, és tudta, hogy ebből gond lesz, hogy ilyen hülyeségeket beszélek. Összehívta a csapatot, és mindenkit beszámoltatott. Én ott megerősítettem, hogy ezzel is, hogy soroltam, hogy melyikkel mi a baj. Mert hát láttuk, hogy mi a baj. Ezért harmadnapra már a KFK-iban, mert ott van rázópad, ugye, a KFK-iban mindenkinek hozni kellett az akkori készültségi szinten a dolgokat, és a betegló az a később egyébként jó minőségben elkészült, de akkor a betegló az a Balaton műszer volt. A Balaton műszert, mikor kinyitották, akkor ránézésre lehetett látni. Ugye a KFK-ben meg a műegyetemen akkor már készültek fedélzeti berendezések, de másút nem. És a helyzet az, hogy és lehetett látni, hogy hát erről a ferrit körülbelül 30 másodperc alatt repül a rázópadon, és így tovább. Mivel megharagudtak ennek, mert ott mutattuk, hogy mi a gond, ezért átvittük a rázópadra, 20 másodperc alatt repült le a Ferrit. Na, innentől kezdve megszűnt a vita, és akkor az orosz elvárásokat, mert azokat részletezték is, azokat lehetett érvényesíteni, és egy kemény tempóban, jó minőségben le lehetett gyártani mindent. Ez a magyar űrkutató közösségnek nagyon is a javára vált, de hát elég sok konfrontáció volt belőle. Én azt hiszem lehet érezni belőle, hogy milyen típusú közegben kellett ezt megcsinálni. És Jóska, folytasd, mert a tied még keményebb helyzet volt.
Emlékeimet nagyon röviden összefoglalva ott kezdem, hogy 1961. április 12-én reggel 9 órakor Krasznodár repülőterén ültem egy MiG-21-es kabinjában, várva arra, hogy kapom a parancsot az egyedüli felszállásra. Majd jött a parancs, hogy a repülés letiltva, mert valami nagyon fontos dolog történik. Kíváncsiak voltunk, hogy mi történik nagyon fontos, annál fontosabb, mint hogy én egyedül kirepüljek. Aztán 11 óra felé jött a hír, hogy ember járt a világűrben, majd ezt követően fél óra, egy óra múlva megtudtuk azt is, hogy egy repülő főhadnagy, Jurij Gagarin járt a világűrben, és mire földet ért, már őrnagy lett. És akkor bennem felvetődött a gondolat, lehetséges, hogy a repülésnek az űrrepülés lesz a folytatása? És így lett. Akkor még én is reménykedtem, hogy űrhajós lehetek, de hát amikor sor került az űrrepülésre, én már 52 éves voltam, és azt mondták, hogy esetleg még a 45 éves számításba jöhet egyszer, miért ne, de 52 évesen már nem. Na, így nem lettem én űrhajós. De a lényeg az, hogy ettől kezdve, 1961-től kezdve megvettem minden olyan könyvet, amely az űrrepülés kérdéseivel foglalkozott, és hát úgy autodidakta módon elvégeztem az űrdinamikát. Erről tudtak előjáróim is, és amikor Ferenc Csabáéktól jött a kérés a Honvédelmi Minisztériumhoz, hogy adjanak egy repülő szakembert a moszkvai tanácskozásra menő delegációba, mert ott valami olyan bejelentés lesz, amelynek hát repülővonatkozásai is lehetnek. És akkor előjáróim tudták, hogy én az űr kérdésével így foglalkozom már régen, és engem jelöltek ki a delegációba. Márta Ferenc akadémikus vezette a delegációt, Kerper Róbert, egy jogász, Pásztornicki tanszékvezető egyetemi tanár, és Szabó József volt a delegáció összetétele. Kimentünk Moszkvába, és ekkor hallottam, pont az első napon az előző év feladatait beszélte meg a társaság. Második napon a következő évi feladatokról került szó, majd a harmadik napon reggel bejelentette Alekszandrov akadémikus, hogy a szovjet kormány meghívja a szocialista országok kormányait, hogy űrhajósokkal is vegyenek részt a továbbiakban a világűr békés célú kutatásában. Ezt tudom, mert rengeteget leírtam, rengetegszer elmondtam. Ekkor értettem meg, hogy tulajdonképpen miért is kellett nekem Moszkvába kimenni. Továbbiakban nem részletezném. Én minden hónapban kinyártam, szinte minden hónapban kinyártam Bajkonurban, és minden problémát megbeszéltem Farkas Berciékkel. Bercit említem, mert a problémákat mindig Farkas Bertalan adta elő, soha nem Béla. Béla visszahúzódó volt, mintha kicsit gátlásos lett volna a beszédben, és egyébként ezért lett Farkas Bertalan az első magyar űrhajós. Mert amikor föltette nekem a kérdést a honvédelmi miniszter 3 héttel a start előtt, akkor jött meg a távirat Petrov akadémikuségtól, hogy ki legyen, akkor kirepüljön, és mivel azt mondta nekem, hogy Jóska, te foglalkozol legrégebben a fiúkkal, neked mi a véleményed? Én akkor azt mondtam, hogy én úgy látom, hogy a ráváró feladatra jobban meg fog felelni Farkas Bertalan, mint Magyari Béla. Semmi más különbség nincs, mert egyformán kiválóan végeztek. Ezt mondta a repülő főszakorvos is, ezt mondta a vezérkari főnök első helyettese is, és a végén a Cinege is hozzátette, hogy őnek is ez a véleménye. Így került Farkas Bertalan a világűrbe. Én nagyon szerettem volna, ha rengeteg egyéb más probléma mellett meg lehetett volna oldani azt, hogy a start pillanatában bejelentsük azt, hogy magyar indult a világűrbe. Petrov akadémikusnak, akivel nagyon jó barátságban voltam, minden kínlétemkor meghívott egy csésze tejára, a Tudományos Akadémiára. Elpanaszoltam, hogy ez mégiscsak tűrhetetlen, hogy másfél óra múlva jelentsük be azt, hogy magyar indult a világűrbe. Hiszen már akkor mindenki tudni fogja. Azt mondta a Petrov akadémikus, hogy tökéletesen egyetért velem, de sajnos az illetékes elvtárs nem ő, hanem más. A központi bizottságban egy osztályvezető, aki a hadipart, az űripart és az egyéb ipart is összefogta, és ez rendelte el, hogy így legyen, és senki nem tudja megváltoztatni. És akkor elárult az is, hogy 3 hét múlva születésnapja lesz az illetékesnek. Szűrös Mátyásnak azonnal telefonon már leadtam, hogy ilyen kérésem lenne. Levél ment az illetékes elvtárshoz, hogy szeretnénk név születésnapi alkalmából felköszönteni. Felköszöntöttük, majd utána elkezdtünk beszélgetni a szovjet-magyar közös űrrepülésről, és akkor én átvettem a szót, jól beszéltem oroszul, még egy kicsit most is tudok, de 6 évet voltam tulajdonképpen kint tanulni, és ezért jól beszéltem az orosz nyelvet. Fölvetettem, hogy ön is ugyanolyan jól tudja, mint mi, hogy ez tarthatatlan ez a dolog. Mert azt nem lehet, hogy másfél óra múlva jelentsük be. Mondom, miért másfél óra múlva? Azt mondja, azért, mert akkor már egyszer megkerülték a földet, és biztos, hogy fennmaradnak. Erre föl én megkérdeztem, és ha nem maradnak fönn, akkor nem jelentjük be? Mérgesen nézett kicsit rám, és azt mondta, de azt akkor is bejelentjük, de az egy más kérdés. Majd folytattam tovább, mondom, és mi másfél óra múlva kinek fogjuk bejelenteni? Azt mondja, hát a magyar népnek. De mondom, a magyar nép, és itt elrontottam, fél óra múlva már tudni fogja. Azt mondja, hogy? Mondom, nézze, nálunk hallgathatják a Szabad Európa Rádiót, Amerika hangját, a Dunántúlon látják a osztrák televízióadását, az amerikaiak 5 perc múlva tudják, hogy Farkas Bertalan elindult, 10 perc múlva az amerikai sajtó is tudja, 15 perc múlva az európai sajtó is tudja, 20-25-30 perc múlva pedig Magyarországon is fogja tudni mindenki, hogy Farkas Bertalan elindult a világűrbe, és akkor minket kinevetnek, mert másfél óra múlva bejelentjük, hogy Farkas Bertalan elindult. És akkor már mindenki tudja ezt a hírt. Akkor elkezdett gondolkozni, azt mondja, lehet, hogy igaza van, akkor 30 perc múlva bejelenthetik. Nos, így került sor 30 perc múlva a bejelentésre. Egyébként hihetetlen élmény volt az a 4 év, amit ezzel a kérdéssel foglalkoztam, ugyanis rengeteget jártam kint Csillagvárosban, ismertem minden űrhajós, ismerem ma is az űrhajósokat, nagy részüket. Azon kívül ott voltam a startnál, ott voltam a leszállásnál, elsőként ölelhettem meg Bercit, Meruk Jóska integet, mert... Igen, rohantunk, mint az őrültek. Na, elég az hozzá, hogy olyan élményben volt részem ez alatt az idő alatt, amely hát felejthetetlen, és most, hogy visszaemlékezéseimet írom, mert most már hajamra való tekintettel ahhoz is hozzá kellett kezdeni, nagyon érdekes anyag gyűlt össze. Remélem majd gyermekeim, unokáim el fogják olvasni. Köszönöm a figyelmüket! Ne haragudj, mondjam, már egy dolgot elfelejtettem. Nyugodtan. Ugye nem haragszanak. Öregszem, hiába, feledékeny vagyok. Én, amikor Farkas Bertalan egyik alkalommal elmondta, hogy szégyen teljes dolog, hogy 3 programból áll a tudományos programjuk. Tegyünk már valamit. Hát ez a magyar tudományhoz méltatlan. Mindenkinek 8-10 programja van, programpontja van, nekik meg csak 3. Én akkor hazajöttem, az illetékeseknek jelentettem, és akkor azt mondták, hogy hát akkor tegyek róla, hogy legyen több. És akkor Csabáékkal nekikezdtünk látogatni a különböző intézeteket. Még Debrecenben az Atomkiban is len voltunk, Berényi akadémikusnál. És így sikerült a végén, azt hiszem 13 vagy 14 pontból álló programot összeállítani, de mivel voltak áthúzódók, sőt, Bercinek még a bolgár űrhajós programjának egy részét is meg kellett oldani, ezért Bercinek legalább 20 programja volt, mire elindult a világűrbe. Ekkor én Meggyőződtem arról, hogy a magyar mérnökök, kutatók, tudósok csodálatos dolgokra képesek. Én, mint érdeklődő laikus álltam ehhez a kérdéshez természetesen, hiszen én nem értek a biológiához, a ötvözéshez, a hatozáshoz, semmihez nem értek, csak a pilótasághoz, mert katonai repülő voltam világéletemben. Azon kívül egyetemi tanár, hadtudomány doktora, de ez másodrangú kérdés. Megállapítottam magamban, hogy a magyar tudomány igenis tud produkálni. És akkor elhatároztam, hogy mivel egyetlen problémája van a tudósoknak a tudás vonatkozásában, nem ismerik a világűrt, nem ismerik a világűrt a követelményeket, ezért én, ha tehetem, akkor tanítani fogom az űrrepülés dinamikáját, mert ez állt hozzám, mint repülőhöz a legközelebb, és 18 éve tanítom a Műegyetemen. Csabával ketten vagyunk, akik az országban, illetve Európában is, azt hiszem a civil egyetemeken az űrrepülés kérdéseivel, illetve az űreszközök kérdésével foglalkoztatjuk a hallgatóinkat. Rengetegen jelentkeznek mindig, mindig száznál többen vannak, nálam volt egyszer 250, de akkor ilyen halom dolgozatot kellett javítani, úgyhogy megkértem az illetékeseket, hogy mérsékeljük egy kicsit. Így 100 körül állandóan vannak a jelentkezőink, és rendkívül mód nagyra értékelik azt az anyagot, amit kaphatnak, és az egyik úgy nyilatkozott, hogy végtelen büszke, hogy olyan egyetemre jár, ahol ezekkel a kérdésekkel is foglalkozhat. Köszönöm a figyelmet.
Én is köszönöm szépen mind a kettőtöknek a visszaemlékezését. Lehetőségük lesz Domján Dénes visszaemlékezését meghallgatni.
Tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy én is elmondhatom visszaemlékezéseimet a magyar űrutazással kapcsolatban. Akkoriban én a Moszkvába kirendelt televíziós csapatnak a főszerkesztője voltam, és ebben a minőségemben feleltem a műsoroknak a tartalmáért, meg a kapcsolattartásért. Kezdettől fogva a legnagyobb problémánk az volt, amit itt Szabó tábornok úr és mások is említettek, hogy azt a kommunikációs gyakorlatot, ami a szovjet televízió és a magyar televízió között már fennállt, lehetőség szerint a minimumra csökkenteni, illetve optimális esetben megszüntetni, ez az embargó volt. Tehát ugyanúgy attól tartottunk, hogy ugye a műholdas adások, illetve a rádió adások miatt a magyar publikum előbb fog róla értesülni, mint a magyar televízióból, és ezért mindenki minden helyen megpróbálta a szavát felemelni. Hát elmondom az én történetemet is. Mikor egyik alkalommal kint voltam Moszkvában egy előkészítő megbeszélésen, akkor Csák Elemér felhívta a figyelmemet arra, hogy van a Szovjet Rádió és Televízió Bizottságnak egy nagyon okos, intelligens, idősebb vezetője, aki fogékony ezekre a kérdésekre, úgy hívják, hogy Lapin elvtárs. Menjek el hozzá, és mondjam el ezeket a dilemmákat és aggályokat, és Csák Elemér azt is elintézte, hogy be is jussak hozzá. Hát én kapva kaptam ezen az alkalmam, elmentem, a vizit létre is jött, és úgy látszott, hogy nagyon megértő partnerre találtam, mert a Lapin elvtárs megígérte, hogy amit lehető meg fog tenni annak érdekében, hogy az embargó a lehető legrövidebb legyen. Hát ez idáig rendben is lett volna, csak amikor hazajöttem, akkor kiderült, hogy ezzel a látogatásommal egy sereg protokolláris szabályt szegtem meg sorba, ugyanis a Lapin elvtársnak minimum a partnere, a Magyar Televízió elnöke Nagy Rihárd lehetett volna. De hát én mindezeket megkerülve elmentem oda. Na most Nagy Rihárd becsületére legyen mondva, hogy amikor megtudta ezt a rendkívüli vizitet, akkor egy várándítással tudomást vett róla, és aztán többet nem foglalkozott vele, ügy nem volt belőle. Na hát lényegében ez a küzdelem tovább folytatódott, amikor a Moszkvában már az élő adások voltak. Ugye nekünk a mozgásterünket elsősorban az határolta be, amit a szovjet partnerek megengedtek, és hát döntő fontosságú volt, hogy hogyan tudunk boldogulni a szovjet partnerekkel, nevezetesen a szovjet televízió külügyi osztályával, egy bizonyos Zalubján elvtárssal, aki hát, mint utólag megtudtam, kezdettől fogva egy rebelis a szabályokat felrúgó, megfékezhetetlen társaságnak tartotta a magyarokat, és erre mindjárt az elején talált is egy precedens. Nevezetesen ez volt Sugár András vásárlása. Egy alkalommal kim voltunk a repülés irányító központban, a CUB-ban, és a munka befejeztével, mikor befejeztük a forgatást, visszatértünk a szállodába, amelynek a közelében volt egy kis élelmiszerbolt. És a Sugár András valamilyen szükségletét beszerzendő kiment oda, és megvásárolt, amit kellett, és visszajött. Hát ugye mondanom sem kell, hogy ebben a katonailag zárt városban mindenféle közlekedés idegeneknek, pláne külföldieknek, hát ez egy nem kívánatos cselekvés volt, úgyhogy még aznap este jelentették a Zarubján elvtársnak, és én pedig sűrű fejmosást kaptam érte, akkor is, még utána folyamatosan. De aztán később egy tréfával elütöttük a dolgot, és nem lett belőle baj. De ami érdekes, az a Sugár András magyarázata. Az András egy nagyon intelligens ember volt, és azt mondta, hogy kérem szépen, ez a város azért zárt város, mert van egy szigorúan őrzött katonai objektum, a CUP. Oda viszont nekünk névre szóló belépőnk van. Tehát amennyibe oda mi beléphetünk, akkor a többi indiferens területre, közért, utcák, stb. Teljesen indokolatlan és felesleges, hogy elénk gátlásokat támasszanak, és hát erre a szovjet elvtársak valóban az égvilágon semmit nem tudtak mondani. Na, a harmadik pedig az, hogy hát igyekeztünk a lehető legtöbbet kihozni a moszkvai közvetítés sorozatból. Szakmailag jól fel voltunk készülve, mert akkor már utánunk volt a Szajúz Apollo 1975-ös kísérlet, előtte kim voltunk tanulmányúton, tehát mi televíziósok úgy nagyjából tudtuk, hogy mit kellene közvetíteni és hogyan. És hát egy ugyanolyan tervet készítettünk, mint az űrhajósok repülési terve, órára, percre, napra lebontva, megjelölve azokat a konzervanyagokat, amit föl lehetett használni, fölkészülve minden nem várt eseményre, ami esetleg hát ugye a bolgár űrutazás kapcsán a tudomásunkra jutott, tehát mindenre föl voltunk készülve. Ebbe azért hadd említsem meg én is a köszönetemet a szakértőinknek, Almár Ivánnak és Horváth Andrásnak, illetve a katonai stáb, illetve a tudományos stáb szakértőinek, aki minden percben mindennel segítettek nekünk, tehát ilyen probléma nem lehetett. Ennek ellenére azért a legnagyobb teher a riporterekre hárult, akiknek a minimum, ugye nehéz szakszöveggel dúsított interjúkat kellett készíteni, ráadásul orosz nyelven, emléketem szerint ez nagyon jól sikerült. Na most azért mégiscsak a közvetítés sorozatban akadtak váratlan dolgok, és a sors iróniája, hogy ezt a váratlanságot mi okoztuk magunknak. Nevezetesen fölmerült egy olyan ötlet, hogy milyen jó pofa lenne, ha Farkas Bertalan az űrből tartana mesét a magyar televízió néző gyermekeknek. És hát ez zseniális ötlet volt, azonnal megkerestük Bálint Ágnest, egy sereg televíziós, nagy sikerű bábműsor, meseműsornak az íróját, hogy írjon egy mesét erre az alkalomra. Már nem tudom, hogy Bálint Ágnes miért adott nekünk kosarat, nem volt ideje, vagy nem tetszett neki, vagy ihlete nem volt. A lényeg az, hogy nem kaptunk mesét, és hát úgy látszott, hogy ez a dolog kútba fog esni. Ám de akadt végül is valaki, akinek sem a előélete, sem a feladata, sem semmije nem predesztinálta, hogy meséket írjon, de mégis megírta. Itt ül a körünkbe, ha akarja, leleplezheti magát. A mesét megírta, az illető feljutattuk ott. Tehát a mesét megírtuk, feljuttattuk Farkas Bertalannak, és hát én nem tudom, én Moszkvában voltam, tehát én nem tudom, hogy végül is elmondta, úgy emlékszem, hogy elmondta a mesét, tehát végül is a dolog sikerrel járt. Tehát én úgy érzem, hogy szinte mindent sikerült a közvetítés sorozatból kihozni, mi folyamatosan sugároztuk az anyagokat Moszkvából, hát hatalmas nehézségek voltak, főleg kommunikációs problémák, amiről a Gábornak a filmje egy kis bemutatót tartott, nem csak nekünk, hanem a szovjet televíziós kollégáknak is hatalmas nehézségeik voltak, nem kaptak információt, nem volt vonal a legfontosabb pillanatokban, mégis valahogy sikerült áthidalni ezeket a nehézségeket, és legvégül hadd mondja köszönetet azoknak a televíziósoknak, akiknek a neve nem vált ismerté, gyártásvezetők, műszaki emberek, akár adott esetben gépkocsi vezetők, akik ezt az egész nagyszabású moszkvai expedíciót, ami hát majdnem 20 ember utaztatása, gépkocsival, műszaki felszereléssel, minden egyébbel lehetővé tették, hogy gördülékeny legyen, és hát ez meg is valósult. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm szépen én is a visszaemlékezésedet, és akkor
elérkeztünk a rendezvény végéhez, úgyhogy megkérem Almár Ivánt, ugye MANT rendezvényen vagyunk, tehát a MANT örökös és tiszteletbeli elnökét, egyúttal ennek a megemlékezésnek a kigondolóját és a főszervezőjét, hogy összegezze a hallottakat, illetve zárja be a rendezvényt.
Folytatom egy kicsit azt, ami Domján Dénes már elkezdett, a köszönetet. Szóval alapvetően nagyon köszönöm mindenkinek, mindenki, akit megkerestem, lelkesen vállalta, hogy jön és beszámol. Hadd tegyem hozzá némi keserűséggel, hogy és valószínűleg ez volt az utolsó ilyen lehetőség. Szóval alapvetően az a tény, hogy három olyan kollega, aki elvállalta, hogy eljön, és lelkesen elvállalta, hogy eljön. Utolsó pillanatban visszalépett, hogy már az egészsége kora miatt nem tud eljönni, mutatja, hogy már is elkéstünk egy kicsit ezzel a rendezvénnyel. Ezt 5 évvel ezelőtt kellett volna megrendezni, akkor talán még itt lettek volna ők is, konkrétan ugye Hideg Jánosra gondolok, Fuchs Erikre gondolok, Szenes Endrénére gondolok. Az, hogy Farkas Berta eljött és elmondta a saját tapasztalatait, az is nagyon jó, mert ez beleilleszkedik az egésznek a képébe. Ennyit szerettem volna elmondani, és nagyon köszönöm mindenkinek, aki kitartott ilyen sokáig ezen a helyen, és még egyszer köszönöm a múzeumnak, hogy ezt a helyet számunkra biztosította. Viszontlátásra!
Büszke vagyok arra, hogy hazánk is aktívan részese lehet Szovjetunióval és a többi szocialista országgal együtt az Interkormos keretén belül világűr békés célú kutatásában. Külön öröm és felemelő érzés, hogy repülésünket hazánk felszabadításának 35. évfordulója tiszteletére hajtjuk végre. Legyen és szolgálja a repülés népeink, országaink megmondhatatlan örök barátságát.
Ettől a pillanattól kezdve valamennyi mozdulat, valamennyi operáció végrehajtását automata biztosítja, mégpedig szinte 100 másodpercnyi pontossággal. Gyakorlatilag az űrhajó feladata ezután az, hogy üldözőbe vegye az űrállomást és nyomába írja. Egymás után az utasítások, a parancsszavak, gyújts, nadrenás, elzárják az üzemanyagtartályok túlfolyó szerepeit. A telemetrikus műszerek tájékoztatják a földet, az űrhajó, az űrhajósok állapotáról. Zemli abort, ez a döntő pillanat, figyelem, rakéta teljesen önállósult a földtől. Még néhány másodperc, látom, hogy a vezetékeket tartó árbóc már elhajlott az űrhajótól. Megütöttek a hajtóműveket. Óriási fők, mintha a rakéta borult volna tűzbe, minden rendben. Hiszem, hogy egyszer 32 hajtómű lépett működésbe, hogy legyőzze a föld nehézségi erejét. Most!
Ha már álmodban is tudod, amit holnap kaphatok,
Megemlékezés Farkas Bertalan űrrepülésének 30. évfordulója alkalmából. Második rész. A felvétel 2010. május 13-án készült. Vágta Kenyeres Balázs.